És arról, hogy hol van jelenleg a világ, arról úgy érzem, hogy fölösleges beszélni, mert azt nagyjából mindenki tudja, mindenki sejti. Azt is mondhatnánk, hogy a média, még ha nem is teljesen pontosan, de eléggé valósághűen prezentálja, hogy hol van a világunk. Azt, hogy minek köszönhető, hogy ott van a világunk, ahol van, ezt kevesen tudják. És hát az igazság az, hogy vannak, akik tudni vélik. Van, aki tudni véli, hogy a világ miért van ott, ahol van. És hát Isten könyörüljön rajtunk, hogy nehogy mi is csak tudni véljük, hogy miért van ott a világ, ahol van. Azt adta az Úristen lélek által már tegnap este, hogy azért van ott a világ, ahol van, mert belementünk a provokációba. Tehát minden, ami történik a világban, azért van, mert az ember belement a provokációba. És amikor az ember belement a provokációba, abba a provokációba, ami van a világban, azt nagyjából mindenki látja, politikai szinten, vallási szinten, propaganda, meg minden szinten, tudományos szinten, áltudományos szinten, minden szinten, ugye ott a provokáció. Hogy miért mentünk bele a provokációba, az a kérdés. Vagyis mi történt akkor, amikor belementünk a provokációba? Tehát itt nem csak az történt, hogy belementem én a vallás provokációjába, vagy belementünk a parlament provokációjába, a politikum provokációjába. Nem csupán ez történt, hanem belementünk és vittük azt, amink volt. Amikor belementem a provokációba, akkor én magammal vittem azt, amim volt. Magyarul magammal vittem az időmet, és az energia, ez a kettő. De inkább átfogalmaznám ezt az energiát, mert nem akarok én ilyen ezóspiri módon fogalmazni, tényleg. És elnézést kérek mindenkitől, senkit nem akarok lenézni, aki ezóban van. Mindenkinek a maga dolga. Én nem szeretnék így fogalmazni. Tehát a lényeg az, hogy amikor én belementem személy szerint a provokációba, a vallás provokációjába, a tudomány provokációjába, a közoktatás provokációjába, a dokumentumfilmek provokációjába, a Hollywood provokációjába, a politika provokációjába, amikor én belementem, akkor én vittem magammal azt, ami nekem volt. Volt időm, és volt erőm. Mind a kettő a Jóistentől. A jóságos, ez bátran ki, így a Jóisten, nem szívesen használom ezt a fogalmat, mert nem akarom elbagatelizálni Istennek a nevét, mert ugye tudjuk, hogy az a Jóisten az olyan, hogy mindenkinek olyan, amilyen ő elképzelt. Tehát Isten valóban jó, ő valóban jó, sőt tökéletes. Csak sajnos nagyon sok embernek a Jóisten az, amit ő az agyába elképzel. Isten valóban jó. Amit én kaptam tőle, a jóságos, teremtő, dicsőséges, fenséges Istentől, az élet erő, az élet idő. Na, azt én vittem magammal a provokációba. Amikor reakcióba léptem a provokációval. Amikor reakcióba léptem a covidos hírekkel. Amikor reakcióba léptem a vallásos hírekkel. Amikor reakcióba léptem a parlamenti hírekkel, az áltudományos hírekkel, az evolúciós elmélettel. Amikor reakcióba léptem, emberek, kérlek szépen, jó figyeljetek. Tiszta ingyen mondt érlek. Öröm, ezt nem felhányásképpen mondom, mert ezután sem lesz ez pénzért. Nem felhányásképpen mondom, de örömmel mondom. Isten ajándékba adja ezeket a gondolatokat. Meg kell szépen, csak annyit kérek, hogy jó figyeljetek. Amikor reakcióban léptünk a közoktatási propagandával, a politikummal, a Hollywooddal, Amerikával, a vallással, bármivel, bármilyen hírrel, vagy álhírrel, vagy hazugsággal, egy politikusnak a kijelentésével, amikor reakcióba léptünk, amikor a Bill Gates szavával reakcióba léptünk, akkor belementünk a provokációba. És belevittük a provokációba, amink volt, az élet erőnket, az élet időnket, magyarul a lelkünket. Ez történt. És ő ezt is akarta, mert neki nem volt sajátja, hisz tolvaj volt ő is rabló és gyilkos. Ezt mondja Jézus a sátánról, az ördögről úgymond, az ördögi gondolkodásról, a testi gondolkodásról. Tolvaj, gyilkos és rabló volt. Ezért mit csinált? Neki nem volt sajátja, nincsen sajátja neki, emberek. A rendszernek, a magyar államnak, az Európai Uniónak, a NATO-nak, az összes emberi találmánynak, a Bábelnek nincs sajátja, emberek, nincs sajátja. Ezért mit csinál? Azt, amit az örömlányok csinálnak az utcán, az úton, piros ruhában, miniszoknyában, provokálnak. Amikor az emberek tömegesen belemennek a provokációba, tömegesen beleviszik az életük erejét, az életük idejét, az életük lelkét, a lelküket odaadják a provokációnak, a fenevadnak, az antikrisztusnak, és abból él a rendszer, amit úgy utálsz és úgy gyűlölsz, a te gyűlöletedből él. Azért provokál, hogy gyűlöld őt, hogy ő élhessen, mert nincsen neki sajátja. Neked van csupán sajátod, mert az Úristen adott neked életerőt, lelki erőt, életidőt, lelket kaptál Istentől, amit belevittél a provokációba, a reakcióba léptél a provokációval, és meghaltál. Isten könyörjön rajtad, hogy a lelkedet ne veszítsd el. Ezt kívánom teljes szívemből. Isten könyörjön rajtad, hogy ne veszítsd el a lelkedet. Mert ez egy olyan dolog, hogy ha benne is maradsz, és továbbra is reakcióba lépsz a hírekkel, főáramú hírekkel, alternatív hírekkel, összeesküvési elméletekkel, filmek által közvetített hírekkel, ha propagandával reakcióba lépsz, a lelkedet átadtad neki. Tudjál róla, te önként átadtad a lelkedet, az életidődet, életerődet neki. A tékozló fiú azért kapta az életidőt, életerőt a mindenható Istentől, hogy azt az időt és azt az erőt arra használja, hogy valahogy, ha csonkán, ha bonkán, ha tolószékben, tök mindegy emberek, csonkán, bonkán, tolószékben, mezítelenül, megverve, pofonverve, szembeköpve, megalázva, meggyalázva, büdösen, pisisen, koldusként, tök mindegy emberek, gazdagként, szegényként, gyermekként, öreg, tök mindegy. Azért adta a fenn dicsőséges Isten az élet erőt, élet időt, hogy azt arra használják, hogy valahogy visszaérjünk a házába, mert ott már biztonságban vagyunk. Itt most a külső sötétségben emberek nem vagyunk biztonságban. És azt az életidőt, életerőt, amit kaptál a jóságos Isten kegyelméből, beleviszed a propagandába, az antikrisztus beszédével reakcióba lépsz, az ő provokációjára reakcióba lépsz, és ellopta tőled a lelket, beleölted a lelkedet. Ő abból él, mert neki nincs sajátja. Nincs, ezt mondja Jézus, nincs sajátja. A Fidesznek nincsen sajátja. A Komcsiknak nincsen sajátjuk. A fasisztáknak nincsen sajátjuk. A NATO-nak nincsen. Amerikának nincsen sajátja. Mit jön Amerika Ukrajnába, Magyarországra lopni? Nincs sajátja. Ő megjátsza az, hogy ő hozni jött, de valójában visz. Elviszi a lelkedet. A lelkedből él Amerika, az amerikai állam. A te lelkedből él. A hírekkel és a filmekkel elkábít, és a lelkedből él Amerika. Drága embertárs, könyörgöm, ha nekem nem hiszel, mert egy unszimpatikus ember vagyok. Nem tetszik sem a hangom, semmi, stílusom, semmi. Nem baj, nem haragszom. Higgy az élő Istennek, kérd őt, hogy ő adjon neked kijelentést erről. És kérlek, bocsássál meg, hogyha valaha bármilyen szóval megsértettelek. Kérd Istent, mert ő segíteni fog, látni. Add megkenni a szemedet olajjal, vagy sárral. Szépen bekenni a szemedet, mint Jézus. Sár nyálból és porból készült sárral. Így bekenni a szemedet, és látni fogsz. Látni fogod a valóságot. Hogy lettél kizsákmányolva, kifosztva Amerika által, Szodoma és Gomorra által, Babilon által, Egyiptom által. Provokáció plusz reakció egyenlő halál. Nem a rendszer fog meghalni, te. De te sem fogsz meghalni, mert nem tudsz meghalni. Nincsen halál. A lélek nem hal meg. Csak elsorvad, tönkre megy, kárba vész. Eltorzul. És szenved, és szenved, és szenved. Még egy kérdést gyorsan feltennék, és utána, hát ha valakinek még van hozzáfűzni valója ez a témához. A kérdés az, amit nagyon fontos szintén megválaszolni, hogy kit tud provokálni a rendszer? Ki megy bele a provokációba? Kiket tud belevinni a provokációba? Kiket tud megtéveszteni a provokációval a rendszer, a propaganda, a fenevad? Én azt sem bánom, hogyha valaki szívesen válaszolni erre a kérdésre, én nem bánom, hogyha valaki más mondja azt, amit ad neki a lélek, és ha nem, akkor mondom én tovább, hogy kiket tud, tehát provokálni mindenkit tud, azt tudjuk jól, de kik azok, akik belemennek a provokációba, tehát reakcióba lépnek a provokációval, és elveszítik az életüket, az életidőt és az életerőt. Kik ezek az emberek? Ki megy bele a provokációba? Igen, azt mondja a Katalin, hogy azokat provokálja és téveszti meg, akik vele foglalkoznak. Ez a lényeg. Igen, így van, ez a lényeg. Tehát azokat tudja megtéveszteni, akik reakcióba lépnek. De kik lépnek reakcióba? Akik foglalkoznak vele? A rendszerrel. Menjünk akkor tovább. Kik foglalkoznak a rendszerrel? A rossz rendszerrel. Emlékeztek, hogy milyen álmot kaptam, milyen, vagy csak perverz álmot kaptam tegnap előtt. Ott volt két csaj, és ottan a személyrendestüket meg elmutogatták. Hogy megy bele az ember a provokációba? Hogyan tud belemenni a provokációba az ember? Kik azok, akik belemennek a provokációba? Kik azok, akik a rendszerrel foglalkoznak? Pistike a játszótéren, 4-5 évesen, ő belemegy a provokációba. Nem megy bele, mert ő el van foglalva az élet örömével. El van foglalva avval az ajándékkal, amit kapott a mindenható Isten kegyelméből. El van foglalva a játékkal, neki van lehetősége még játszani, még darabig. És mivel, hogy el van foglalva a játék örömével, és azzal, amit ajándékba kapott Istentől, nem megy bele a provokációba. Ezért az a lélek, amit ő kapott, az életidő, az életerő, az övé minden. Az megy bele a provokációba, aki szó szerint nem az Isten szavát hallgatja, nem a lélek és a lelki ismeret szavát, nem a Jézus szavát hallja az ő szívében, és nem azzal foglalkozik, hanem az agy szavát, az elme szavát hallgatja, de az elme szavát a rendszer adta. Hoppá. Utána meg azt mondta, hogy légy önmagad. És amikor te önmagad voltál, akkor a rendszer voltál. Ezt nem mondják el az ezoterikus iskolában, a New Age-ben. Tehát mindenki kivétel nélkül belemegy a provokációba, aki nem a lélek szavát cselekszi.
Hallhatom atyánkat. Kimondhatjuk, ugye azt írja az ördögről, a sátánról, azt mondja Jézus, hogy neki nincsen sajátja, ezért lopnia kell. Egyedül kimondhatja el azt, hogy neki van sajátja, hogy az az övé, és a fölött nem rendelkezik senki más, csak is ő, ahhoz nem adott hozzá senki mást, mert az is az csak is az övé. Hát egyedül ezt Isten mondhatja el magáról, az élet mondja el magáról, hogy ez enyém. Hol voltam én, amikor Isten teremtette az életet, vagy az életből Isten teremtett bármit is? Hol voltam én, kérte tőlem bármit is kölcsön? Szorult-e az én segítségemre, az én bölcsességemre, az én hozzászólásomra? Ne. Tehát egyedül Isten mondhatja el azt, hogy van nekem sajátom, és ezt Krisztus is elmondhatta, mert ő az atyában maradt, és nem akart kijönni belőle. Ezért ő is elmondta, hogy nekem van életem önmagamban, van saját életem, mert én nem akarok külön élni az Istentől, mert külön élni nem lehet Istentől, csak meghalni. Ezért úgy kell érteni, hogy van sajátod, vagyis, hogy nincsen sajátja, és kell lopjon, hogy az a tevékenység, az az elképzelés, cselekedet, gondolkodás, bármi, amit az ember akar csinálni, minden, amit nem Isten akar, és nem Isten képzelt el, és nem adja ő rá az áldását, a kegyelmét, a jókedvét, az nem saját. Ő kell lopjon. Hogy tud lopni? Úgyhogy meg kell győzni más embereket, hogy ők visszaigazolják, hogy az enyém a hazugság, az jó. Bolincsatok rá, légy szíves, mert Isten és Krisztus nem bólogat. De te légy szíves, kisfiam, légy szíves. Bolincsál rá, jó? Kiviszlek a temetőbe. És mindenhol lefotózlak, kiviszem a még életet, akinek még saját élete van önmagában, mert ő nem tudatosan éli, amit él, hanem örömmel. Mert valóban a kicsi gyermek nem fog menni szavazni, és nem fog politizálni, és nem fog vallásokhoz ragaszkodni, és a vallásokba belemenni, és filozófálni. Ő játszik, ő az atya lelkében van. De a kicsi gyereket, akinek még saját élete van önmagában, őt mindenhova elviszem, és mindenhol lefotózom. És mert ő mindenhol örvend, mindenhol az atyában van. Kiviszem a halottaknak, akkor a sír mellé, és lefotózom, hogy igazoljam az ő mosolyával, az ő arcával, az ő jelenlétével, az én hazugságomat. És ezért viszi bele a rendszer mindenhova, a reklámokba, a kicsi gyermeket, hogy azzal próbálja igazolni azt, hogy igaz, hogy nekik igazuk van önmagukban, nekik van sajátjuk önmagukban, nem, lopnak, reklámoznak és lopnak, ellopják a kicsi gyermektől a tiszta lelket, és felhasználják az arcukat, a Krisztus és az Isten dicsőséges arcát és lelkületét az ő halott dolgaikra. Ez is lopás, és még sok minden más, Isten tudja. Csak így most ennyi.
Tehát ez egy olyan téma, amit hogyha megértünk, akkor tényleg egy hatalmas lehetőséget kaptunk Istentől, hogy teljesen megszabaduljunk. Mert az, hogy amit, mi a lényege a provokációnak, azt már többször elmondtuk és milliószor elmondtuk. Egy kis túlzással. De hogy ez hogyan valósul meg a hétköznapokban, inkább arról szeretném, hogyha tudnánk beszélni Isten kegyelme által, hogy aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, tetten tudja érni magát. Hogy hogy megy bele ő a provokációba. Hogy a provokáció az milyen sokrétű, milyen sokszintű a provokáció. És erről szeretném, hogyha beszélnénk. Közben, még mielőtt tovább mennénk, nem tudom, mennyire hallatszik, amit mondok. Hallatszik-e jó? Átmentem telefonra közben.
Persze, tökéletes.
Jó van, köszi. Jött egy olyan komment, amúgy provokáció is a szemem elé került, viszont például nekem sok ilyen provokáció van, és az igazság az, hogy eléggé keményen meg voltam próbálva, és hála Istennek, nincsen semmi gond ezzel. El is buktam, és megmutatta Isten, hogy én milyen nyomorult vagyok nélküle, milyen nyomorúságos vagyok, hogyha én belemegyek egy provokációba, lélek nélkül. Ő azt mondja, hogy ne menjél bele, erre nem kell válaszolj. Na arra most válaszolj, mert arra van válasz lélekből. Nem kell, nem is kell agyaljál. Egyből jött a válasz, mint a villám, úgy jött a válasz lélek által. Az Istentől van. Amikor a válasz agyból jön, kell gondolkozzál, azt jelenti, egy óriási hazugságban vagy, mész bele csapdával, már zsákmányolnak is ki. És jött egy komment itt a Facebookon is, arra szeretnék reagálni. Azt mondja az úri ember, hogy pillanat, megkeresem a kommentet közben. Azt mondja, miért kéne szeretnem Istent, amikor nem kértem tőle, hogy teremtsen meg a világot? Nagyon jó, szuper kérdés. Tényleg, azt kell mondjam, hogy szuper kérdés. Jobb ez a kérdés, mint egy szenteskedő, áldataskodó, vallásoskodó, képmutató jóság. Ez legalább egy kérdés, nem érti, és én is sok mindent nem értek, kedves Timon, nem tudom, hogy hívnak. Én is sok mindent nem értek, tényleg. Nyomorúságos ember vagyok, pont olyan, mint te. Lehet, hogy még nyomorúságosabb. De ez a kérdés nagyon jó. Azt mondja, hogy miért kéne szeretnem Istent, amikor nem kértem tőle, hogy teremtsen meg a világot. És most a lényeg, amit adott a lélek, meggyőződésem, hogy a lélek engedte, hogy erre a kérdésre válaszoljak, vagy ő adta a választ is, hogy épp ez a lényeg, hogy nem kell szeretni Istent, azt a mekkora istenkáromlás már megint, ugye? Hát ez nem biblikus. De akinek lelke van, és még él a lelke, hallja, nem kell szeretni Istent, emberek, mert ő nem kényszerít bennünket arra, hogy szeressük. Ha kéne szeretni Istent, akkor nem van a szabad akaratunk. Hát attól van szabad akaratunk, hogy nem kell szeressük Istent. Épp ez a lényeg az egésznek, hogy az ember vagy önszántából, jókedvéből, szerelemből szereti őt, keresi őt, vagy pedig nem tudja csinálni egyszerűen. Lehetetlen. Istent nem kell szeretni. Ő senkit nem kényszerít arra, hogy szeresse. És most kérlek, megint megragadnám a figyelmeteket. Erőteljesebben csak az kell, amit a földi rendszer követel. Mi kell? Mert Isten szeretni nem kell. Ezt teljesen biztos nem kell szeretni Istent. Én nem azért szeretem Istenet, mert kell szeressem őt, hanem azért, mert ennél jobb dolog életemben nem történt velem, hogy meghallottam az ő szavát. Ennél jobb dolog örömben, tehát egy hűséges fiatal lánya, mennyasszony, nem azért szeretni a vőlegényt, mert kell szeresse a vőlegényt,
Azért, mert annál jobb dolog nem történt a mennyasszonnyal, vagy a lányjal, mint hogy megkérte a kezét a tökéletes vőlegény emberekhez, nem kell. Hát ő megkérdezte vőlegény, hogy és a fiatal úr, hogy lennél a felesége? Hölgye, lenne a felesége? Lenne a mennyasszonyom? Igen, örömmel, de nem kényszer, ugye nem, tudod, hogy nem kényszer. Persze, persze, örömmel, szabad akaratomból lennék persze a mennyasszonyod, sőt a feleséged is, rád bízom az életemet. Na, a kapcsolat az ember és a teremtője között nem ilyen, akkor semmilyen, akkor nincs, akkor nem létező, akkor hazugság. Csak ez a kapcsolat az ember és a teremtője között, és nincs más kapcsolat. Pillanat.
Jó.
Pillanat. Már befejezem ezt, amit ide írtam. Erre. Tehát ott tartunk, hogy nem kell szeretni Istent. Csak az kell, csak hogy megértsük a különbséget a kettő között. Csak az kell, amit a földi rendszer követel. Például maszkot kell hordani. Ez kell. Oltatni kell. Ez is kell. Adót kell fizetni. Ez is kell. Biztosítást kell fizetni, ez is kell. Szavazni kell, ez is kell. Népszámláláson részt kell venni, ez is kell. Büntetést kell fizetni, ezt is kell. Hinni kell a politikusoknak, a papoknak, a híreknek, a hazug tudósoknak. Ez mind kell, emberek. Na ez az, amit kell. De szeretni Istent nem kell, emberek. Hát anyám nem kényszerelmént apámhoz hozzá, hanem szerelemből. Valamivel a fater elcsábította őt. Pont. Megtörtént. Hála Istennek. Itt vagyok én is. És mivel a legtöbben nem a szeretetet választják, Istennek a szerelmét, aki előbb szeretett minket, a vőlegény, a fiatal úr előbb szerette a fiatal hölgyet, mint a fiatal hölgy. Hát aki elkezdett udvarolni, az hamarabb szerette, mint az, aki fogadta az udvarlást. Krisztus engemet előbb szeretett. Én még sehol sem voltam, ő már udvarolt nekem, ő már engemet szeretett. Imádom-e Istent, imádom-e Krisztust? Igen. Hát de ő előbb imádott engem. Keresett, meg akart menteni. Adott mindent, udvarolt nekem. És mivel a legtöbben nem a szeretetet választják, Istennek a szeretetét, ami nem kell, automatikusan beleesnek a sok kellbe, amit az Antikrisztus követel. Csak az kell, emberek, amit az Antikrisztus követel, csak az kell. A megfelelési kényszer, a provokációba bele kell menni, emberek, a provokációba bele kell menni, az kell. De kinek kell? Az, aki jó kedvel, örömmel nem választja Isten szerelmét. Ennyi.
Na, emlékeztek, egyszer beszélgettünk arról közösen, negatív motiváció dolog jött fel köztünk, ugye, akkor szembesültem abban, hogy általatok Isten kegyelméből ugye lélek kijelentette, hogy Isten országához nem olyan, hogy bekényszergetnek valakit oda, tehát Isten őriz, hogy olyan hely legyen, hogy bekényszergessük egymást oda, hogy már pedig ahhoz, hogy ne vesszünk el, hát akkor valamilyen módon mégis be szeretnénk jutni, és ilyen kényszerített módon. És ez onnan volt például bennem, amivel nem is olyan régen szembesültem, és én inkább szívesebben beszélnék arról, hogy láthatom meg Isten kegyelméből azt ott, amit ő megmutat amúgy mindenkinek. Tehát kényszerből kezdünk élni. Kényszerből kezdtünk élni úgy, hogy kiskorunkban ránk kényszerítenek mindent, és ez lesz az a kell. Tehát mindig kell valami, mindig kell csinálni valamit, mindig meg kell felelni, mindig kell ez, kell az, ez kell, az kell. Tehát elveszik, ugye, tőlünk, így mondom, és nem a szüleimet hibáztatom, mert ők is ugye a hazugságba nemelkedtek föl valamelyest. Azt ott a gyermeki lelkületet, azt ott a teljes Istenben való létezésnek a lelkületét, azt az örömöt, azt a játékosságot, és akkor belekényszerítnek a kényszer élésbe. És ezt addig toljuk a végén, ugye hát ide ráépül a hagyomány, a vallás, a rendszer úgy, ahogy van mindenestől a politika és minden, és akkor már ott tartunk, hogy mindenki el és mindenről törvény van, és szószoros értelemben kényszergessük magunkat, pedig érezzük, hogy ettől fogunk megfulladni lassan mindannyian, úgy meg erőszakoljuk a lelkünket, hogy hajaj, csuhaj, még akkor is, hogyha már belementünk a hagyományoknak a szeretetébe és a megőrzésébe és a mantráknak a szeretetébe és a megőrzésébe, és még egy dolog jön, hogy elmondjam ezt, tehát mivel ezt felismertem Isten kegyelméből, Isten országot tényleg nem kényszer, oda tényleg az ember vagy örömből megy be, alig várja, hogy már ott legyen, és ez már itt is van, amúgy, mert bennünk születik meg az Isten országa, az nincsen rejtve, és ez az, ami éltet, és ez az, ami szer etet, tehát adja a szert nap, mint nap, és táplál, és növekedsz, és magasra nősz, mint egy fa, úgy, ahogy le van írva, hogy akkora leszel, hogy hatalmas, nagy, gyönyörű, szép, élő fa, ugye ez képes beszéd. Én most nem akarom idézni ezt a részt a Bibliából, mert nem akarok itt erőködni. Tehát hogy tudunk szeretni valakit, akit nem ismerünk? Mert az Isten mindent nyilvánvalóvá tett, és szószoros értelemben, egész életünkben udvarol nekünk, vigyáz ránk, még akkor is, ha őt nem ismerjük, mert ő az igazi vőlegény. És hogyha ezt megismerjük, na akkor jön az, hogy örömből, szabad akaratból menjünk be az Isten országa, vagy az Isten nem zár ki senkit, senkit, mindenkit vár, tárt karokkal vár, azt mondja, itt vagyok, hát tiéd mindenem, mit szeretnél? De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz el kell engedned a kényszer életedet, a kényszer megoldásodat, az erőlködésedet, és úgy kell elengedned, mert ez se jó kifejezés, hogy elengedned, mert ezt nem lehet csak úgy elengedni, hogy azt mondom, na jó, akkor az ember keres mást. Jaj, ez nem jó. Ez teljesen az ember valójában szószoros értelemben, hogy is mondjam, Jézus mondta legszebben, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti ezt. Aki elveszíti az ő életét, én érettem, tehát Krisztusért, azért az ismeretért, hát úgy újra megtalálja ezt. Na ez az az elengedés, ez lenne az. Tehát a régi, az megy a levesbe, de ezt se lehet erőködésből. Na, lehet, hogy egy kicsit túlbeszéltem. A lényeg az, hogy a kényszer élésből szerelembe lehet esni. És az a szerelem, amit az Isten ad az embernek, amikor megölelgeti az ő gyermekét, azt nincs ember, aki elfelejti. Az egy olyan lesz, ami egy olyan erőteljes megtapasztalás és egy belső megélés, hogy onnantól visszamenni a kényszerbe, az már egy kicsit nehéz lesz. Ott már tényleg az már az teljes kényszer lesz, tehát az már szörnyű. Ennyi.
Mondtad azt, Tibor, hogy lehetne szeretni azt, akit nem ismerünk? Hát egyértelmű, tehát nem lehet szeretni. Sőt, ugye azt tapasztaljuk a virtuális világban, hogy olyan valakikbe leszünk szerelmesek, akit nem is ismerünk. És akkor Isten megengedélyt tapasztaljuk meg, hogy akkor nálaska, mi lesz ebből a szerelemből? Hogyha már úgy gondolod, neked erre szükséged van, akkor csináld. És megengedi, hogy történjen meg, és hatalmas fájdalom, balhé, dzsihád, háború, veszekedés, tragédia, probléma, ez történik az egészből. Mert mi abban lettünk szerelmesek, amit mi képzeltünk el. Ugyanaz, mint az Ádám és Éva sztoriban, hogy úgy igazából Ádám nem Évába lett szerelmes, hanem abban, amit ő elképzelt Éváról. Igazából az Éva, amit Ádám elképzelt. Na, de jött egy érdekes gondolat még, azt szerint, amit mondasz, hogy hogyan tudnánk szeretni azt, akit nem is ismerünk. De ugyanígy, épp ez jött a reggel, hogy hogyan tudnánk bocsánatot kérni azért, amit nem ismerünk. Mert többször mondjuk azt is, hogy bocsássál meg, bocsánat meg minden. Jaj, bocsánat, hogyha netán vétettem, ha netán vétettem valamit, nagyon kételkedem benne, hogy valamit vétettem volna, mert én soha nem vétkeztem senki ellen, én bűnös nem vagyok. De ha netán mégis vétkeztem volna, akkor bocsássál meg nekem. Tehát hogyan kérek én bocsánatot valami olyasmiért, amit nem ismerek? Hogyan kérek szabadulást valamitől, egy olyan rabságtól, amit én nem látok rabságnak? Milyen kemény? Miért képmutatás legtöbb bocsánatkérés? Azért, mert nem őszinte, nem is látják. Nem is látja az ember, hogy ő nem is látom, hogy valami hibát követtem el, bűnt követtem el. Azt mondom, hogy bocsánat. Hát azért mondom, mert na, ezt akarod hallani, és akkor tessék, na, ne szelj bocsánat. Te is érzed, hogy hazugság, én is érzem, hogy hazugság, de egyezzünk meg, hogy én a tegnap délután 2:30-kor bocsánatot kértem tőled. Egy olyan dologért, amit én nem is láttam. És így van az ember megkötözve, ugye, mert sok olyan dologgal, amit ő nem is lát, amit úgy hív a bibliai bűn, és mi úgy mondjuk, hogy életellenes cselekedet, életellenesség, az ember nem látja. Nem tudja az ember, hogy mi benne az ő agyában, az ő szívében, mi az életellenesség. Nem is látja az ember. Ezért nincs, ahogy azt mondja Istennek, hogy bocsássál meg, bocsáss el engemet, szabadítsál fel engemet. Nem tud bocsánatot kérni, és a benne lévő életellenesség tovább virágzik, tovább növekszik. Na ez jött még nekem erről a dologról. Tehát ugye picit ugye a témán kívül van, de mégsem teljesen. Mert ugye arról van szó, hogy hát hogy szeressük, hogy szerethetnénk azt, akit nem ismerünk, akit nem ismertünk meg. Hogy igazából, aki mondta, azt írta, hogy hát ő nem kérte, hogy Istentől, hogy őt teremtse, ő nem kérte az életet, hogy igazából nem azzal van a baj, hogy ő kapott életet, hanem inkább azzal van a baj, hogy ő azt nevezi életnek, amit a világ mondott életnek. És az tényleg borzalmas. Hát ezt az életet, ahogy én most ezt én élhetem és láthatom, ami mostan történik, háború meg Covid, hát én ezt nem kértem. Így van, nem kértem ezt. Egyértelmű, hogy én sem kértem ezt. De az igazság az, hogy nem is ez az. Szia! Nem is ez az élet egyébként. Nem ez az élet. Mert hogyha tudnám, hogy mi az élet, akkor nem mondanám azt, hogy jó, hát én ezt nem kértem, sőt, örülnék annak, hogy azt a hely, én ezt nem is kértem, de kaptam, és milyen jó, hogy kaptam. Csak a probléma az, hogy mi azt hisszük életnek, amit maga az Antikrisztus mond életnek, amit a média mond életnek. Ez a probléma velünk. És ezért ragadunk bele az életellenességbe, a hazugságba, ami fájdalmat okoz, és betegséget, és halált. Na, itt valaki azt mondja, hogy imádkozzak érte. Nem vagyok én varázsló. Az én imám az nem erősebb, mint más imája. Maximum Isten azt teszi, hogy bizonságot tesz a szavaink mellett. Hogyha tőle szólunk, akkor ő erővel és hatalommal, gyógyítással, szabadítással, bizonságot tesz a mi szavaink mellett, kedves Zoltán. És azáltal imádkozom én érted és mindenkiért, hogy elmondom azt, amit a lélek nekem mond. Én nem fogok én most rózsafüzét mondani senkit, sem érted, sem másért. Ez az ima, Zoltán, amit hallasz mostan, ez maga az ima. Az, hogy Istennek a lelke valamelyest meg tud nyilvánulni általam és általunk. Amúgy volt egy olyan, hogy egyszer valaki kérte, mert hallotta azt, amit mondtam, és kérte, hogy imádkozzak érte is. Hát tényleg ugyan nagyon röviden néhány szóban mondom, hát rajtam nem múljon az ő gyógyulása. És néhány szóban valamit mondtam, úgy, ahogy a lélek adta, és az illető személy meggyógyult cukorbetegségből. Hosszú éveken keresztül cukorbeteg volt. És utána aztán az történt, hogy visszament a világba, vagy visszament oda, ahol volt korábban, és megutált engemet. És azt kezdtem mondani, hogy ördög van menne, meg mit tudom én mi. Úgyhogy ez csak úgy eszembe jutott így ez a dolog. De Zoltán, az utat ismered. Hogyha hallgatod a videókat, akkor az utat ismered. Újat nem tudunk mondani. Úgy igazából mindenkire, és mindenkit az Isten személyesen tud csak elvezetni minden igazságra, minden szabadulásra. És az ima ez, amit mostan hallasz, beszélgetés Istennel, az azt jelenti, hogy engedjük, hogy Istennek a lelke, az igazság lelke szóljon általunk. Ez maga az ima. És itt lehetsz, és hát azt mondom, Zoltán, hogy hát, amit Jézus mondott, hogy legyen neked a te hited szerint, hiszed-e azt, hogy az Úristen meg tud szabadítani abból, amiben vagy. Igen-e vagy nem? Ha hiszed, akkor legyen a te hited szerint. Ha nem hiszed, akkor is legyen a te hited szerint. Hogy tapasztal meg, hogy mit jelent a hit. Kedves Katalin, most nem tudom megnézni, hogy hova írtad azt a hozzászólást, ha ide be fogod másolni, akkor el fogom olvasni, de most nem tudom elolvasni, mert autóban vagyok. Igen. Tehát a szeretet nem kell. Tehát nem lehet. Tehát ezért mondtam azt, hogy a Bibliát is lélek által kell érteni, mert kell. Mert ez is lehet, hogy hülye hangzik. Kell, nem kell semmit. Kakálni kell, amikor az ember már jó belakott. Tehát azt mondja az írás, hogy az első parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Ez nem lehet parancs. Ezt, hogyha az ember lélek által hallja, akkor azt is hallja, hogy ez Isten ezt tanácsolja. Azt mondja, hogy ebben van az élet, hogyha rám figyelsz. Úgy szeretsz engemet, hogy rám figyelsz, és én tudlak téged szeretni, ugye? Tehát maga a szeretet az nem kell. Ugye, amíg udvaroltálnak a hölgynek, és volt az udvarlás időszak, az nem kellett, az mindenki ment, teljesen bolond voltál, így van-e? Teljesen bolond voltál, ő is bolond volt. Nem gondolkodtál semmi. És nem azért csináltál azt, amit csináltál, mert kellett, hanem azért, mert szerelmes voltál. Na, ez a bolondság, hogyha nem tud megtörténni Isten és ember között, akkor a szabadulás maga sem tud megtörténni. Nem tud Isten megszabadítani. Csak úgy, ha én vágyom arra, teljesen bolondul, vágyom arra, hogy tudom, hogy a hiba bennem van, nem Istenben van a hiba. És akkor vágyom arra, hogy megmutassa azt nekem. És meg is mutatja, és meg is szabadít. Nem csak megmutatja, hogy... Tehát Isten nem azért mutatja meg a bűneinket, hogy röhögjön rajtunk, kínozzon minket, hogy na tessék, látod, milyen vagy. Azért mutatja meg, hogy tudjon megszabadítani attól, ne ragaszkodjunk. Utáljuk meg a hiába valóságot, az ostobaságot, utáljuk meg, gyűlöljük meg, és amikor meggyűlöltük, akkor ő elveszi. És tessék, itt a szabadság, a szabadulás, édes illata. Tehát ez a szerelem az vagy van, vagy nincs. Munkával nem lehet. Emberek, munkával egyszerűen nem lehet. Lehetetlen. Teljességgel lehetetlen. Azt írja Mária Magdolna, hogy nem érti, hogy az Isten kereső emberek miért ellenségesek egymással, miért gondolják azt, hogy náluk van a kulcs, és mindenki más elkározik. Teljesen egyértelmű, azért, mert igazából épp azért, mert nem ismerik Istent, nem ismerjük Istent, és noha úgy hallatszik, hogy nálam van az igazság, de nem arról beszélek, az igazság nálam van, Isten odaadja, sőt, elmondjuk, hogy tükör által homályosan látunk, hanem mindig azt mondjuk, hogy váljunk szabaddá, kívánjuk a szabadságot Istentől, hogy ne embereket kövessünk. Hát épp ez a lényeg, hogy Isten jelentse ki magát nekünk. És akkor ezzel ugye visszaismerhetünk a témához, ugye, hogy provokáció. Tehát a vallások provokálnak. Én úgy is lehetek vallásos, hogy tartozok valamelyik vallási felekezethez, de úgy is lehetek vallásos, hogy támadom valamelyik vallásos felekezetet. Belemegyek a provokációba, mint hogy álomban nekem Isten megmutatta, hogy milyen hibát követtem el. Ő elmondja, hogy nincsen szükség semmilyen vallási felekezetre, sőt, Jézus azért adta az életét, hogy mindenki szabad legyen, ne kelljen embert kövessen senki. Ez teljesen egyértelmű. De, hogyha én belemegyek a provokációba, és elkezdem az ő rútságát, az ő mezítelenségének a rútságát elkezdem piszkálni, meg simogatni, akkor én már paráznává váltam, vele paráználkodok. Csapdába estem én is. Katalin, én el fogom keresni, mert nincs időm. Hogyha Isten azt akarja, akkor lássam, akkor meglátom, de nincs időm, tényleg. Ez is számomra provokáció, most fölök neki, fölát keresem azt a kommentet, amit te írtál. Már az is, ahol is hibát követtem, hogy reagáltam erre a kérdésre. Hogyha fontos, akkor itt elmondod, eszedbe jut röviden és tömören és kész, ennyire egyszerű. Épp ez a lényeg, emberek. Na most akkor térjünk vissza a provokációra. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik, mert autóban vagyok. Térjünk vissza a provokációra. Hogy a provokáció mit jelent? Belemenni, reakcióval lépni a provokációval mit jelent? Hát azt jelenti, amiről beszéltünk az előző videóban. Nagyon kemény videó az. Nagyon kemény videó. Nem tudom, mi a címe, de nagyon kemény videó. Ez előtti. Paráznaságról szól. A Bélás videó. A Bélás. Hogy Béla sem tudta megoldani. Béla sem tudta megoldani. Tehát a provokáció, az, hogy én belementem a provokációba, reakcióba léptem a provokációval, az valójában paráznaságot jelent, emberek. Paráznaságot jelent. Mert az, hogy az emberek testileg paráználkodnak, összefeküsznek egymással, lopva, csalva, képmutatóan, egymással összefeküsznek testileg, az csupán a kivetülése annak, amit az emberek már lelkileg elkövettek, lélekben elkövettek. És Isten ezt megengedte, hogy megértsük, felfogjuk a parázásának a lényegét. Mert nem az a meg az embert, hogy valakivel összefeküdt. Mert amikor valakivel összefeküdtél, a feleségeden kívül, a férjeden kívül, akkor már rég el vagy csúszva. Rég el vagy csúszva, durván el vagy csúszva. A parázásság már az is, kedves Katalin és mindenki, hogy én nem lélek szerint jártam. Tehát nekem például a parancsnokságot Isten úgy mutatja mostanában, ha én pluszba nyomtam egy klikket, test szerint, saját gondolatom szerint nyomtam egy klikket a Facebookon, vagy bárhol, én már paráználkodtam, Katalin. Nem az, hogy én valakire kívánsággal néztem, mert Jézus azt mondja, mert ő nem beszélt a Facebookról, legalábbis nem így, hanem ő a fenevad képét mondta, ugye az a Facebook, az a világháló, a képernyők. De ő azt mondta, hogy ha kívánsággal tekintek valakire, testi kívánsággal, én már paráználkodtam, hát én hiába veregetem, vállom magamat, dicsérem, jaj, hát én hűséges voltam az asszonyhoz. Jó van, hát hűséges voltál, hányszor maszturbáltál úgy, hogy elképzeltél egy másik hölgyet? Vagy láttál valamit, egy, mit tudom, a televízióban, a képernyő? Vagy egyáltalán megfordult a fejedben, hogy te mit tennél avval a szerencsétlen hölgyel, avval a fiatal hölgyel, aki tönkre van menve lelkileg? Akkor már paráználkodtál. Jézus szerint már azáltal paráználkodtunk, hogy arra gondoltunk, már az is paráznaság, emberek. És nekem azt mutatta meg Isten, hogy jön egy mentő mögöttem, saját félre. Azt mutatta meg a mindenható Isten, azt mutatta meg nekem Isten, hogy már az is paráznaság, hogyha, tehát például, hogyha valakire kommented, a szemem elé jön egy komment, egy hozzászólás, a Facebookon, a YouTube-on, bárhol, és valahogy hát nem kerül el a tekintetemet, megakadt rajta a tekintetem, és én arra, hogyha agyból reagáltam, testi indulatból reagáltam, a szürke állományomból reagáltam, én már paráználkodtam. Nem, hogy valakivel elképzeltem, hogy milyen volna valakivel szexen. Az már a legalja, emberek, az már a legalja paráznaságnak. Ezt kell megérteni, hogy amikor az ember belemegy a provokációba, az már paráznaság, mert nem lélek szerint döntöttem. És akkor figyeljük meg a tanítót, aki ezt megmutatta, hogy ez hogyan működik, ez egész dolog. Ő mit mond? Őt provokálták, nagyon sokszor a farizeusok provokálták, a képmutató Sanhedrin, a zsidók provokálták őt, a rómaiak is provokálták, Pontius Pilatus is provokálta Jézust. És volt, hogy válaszolt, de ritkán válaszolt Jézus, ritkán. Én hányszor válaszoltam a Facebook kommentekre, fölöslegesen, paráznaságból, rengetegszer. Valahányszor válaszoltam a kommentekre, szinte mindig paráználkodtam. Amikor lélek által nem volt válasz egy kommentre, én paráznaságot követtem el. Megcsaltam Istent. Az Isten lelkét, a Krisztus lelkét én megcsaltam. Kemény dolog, ugye? Ugye milyen kemény dolog? Tehát egy klikk is már paráznaság, emberek. Ha Isten azt mondja, hogy ezt a munkát nyugodtan végezd el, legyen egy kicsi pénzre, tudom, hogy szükséged van egy kis pénzre, amíg itt a földön vagy. Vagy igen, a másik dolog, emberek, a másik dolog, a provokációról és a paráznaságról. Ha olyan dolgot vásárolok, amire nincsen szükségem, és Istennek a lelke nem mondja, hogy nekem az arra szükségem vagy kell, hanem láttam, hogy ő is megvette, többiek is megvették, és milyen jól működik minden, és én is megveszem. Ez is paráznaság. Belementem a provokációba, belementem a testiségbe. Ezt fontos megérteni, emberek. Ha ezt nem értjük meg, hogyan működik a provokáció és a reakció, mert ebből lesz a halál, aki ezt nem érti meg, az a halál fia, a halál leánya. Mindenki. Na most például Tibor mondta, ugye, provokáció, globális provokáció, halottak napja. Sokan tudják, hogy hülyeség, bolondság, de nem tudnak nem kimenni a temetőbe, mert az anyja, az apja meg fog sértődni, a rokonság meg fog sértődni, és kimegy a temetőbe. Nem tud nemet mondani a provokációra. Miért? Azért, mert nem hallja Istennek a lelkét, és nem azt cselekszi, amit a lélek mondott neki reggel, vagy délben, vagy abban az órában. Belemegy a provokációba, kimegy a temetőbe, és egyszer úgy ki fog menni a temetőbe, hogy többé nem fog visszajönni. Tessék, provokáció. Karácsony mi az? Provokáció. Húsvét, provokáció. Sokan tudják, hogy hülyeség, egyszerűen nem tudja, nem tud nemet mondani. Miért? Azért, mert nem telt meg az élet szavával. azért nem tud nemet mondani, mert nem ismeri az élet szavát. Az öröm hírre nem reagált, nem lépett reakcióba az öröm hírrel, Istennek a szavával, és mivel nem lépett reakcióba Istennek a szavával, nem telt meg az ő agya, az ő szíve Istennek a szavával. És ezért, mivel nem volt telve az ő szava Istennek a szavával, reakcióba lépett a hazugság szavával. A Halloween-nel, a halottak napjával, a karácsonnyal, és a feleségének a szavával, a férjének a szavával, és megy a halál felé. És a végén, amikor jön a betegség, jön a kemoterápia, azt mondja, Istenem, hogy miért nem mentettél meg? Miért nem akadályoztad meg, hogy megbetegedjek? Gyermekem, én próbáltam, de te nem akartál reakcióba lépni az én szavammal, és reakcióba léptél az emberek szavával, a politikusok szavával, a vallási vezetők szavával, a feleséged szavával, a férjed szavával, a fiad, a gyermeked szavával, és nem léptél reakcióba az én szavammal. Nem tudtalak megmenteni, mert nem fogom rád erőszakolni a szeretetemet. Az én szeretetem etet, az én szerem etet, de csak akkor, hogyha reakcióba lépsz velem. A rendszer, ez a rendszer, ami van, a hír, a hazug hírek megölnek, testileg és lelkileg kinyírnak, de csak akkor, ha reakcióba lépsz azzal. És mikor lépsz reakcióba a hazug hírekkel? Akkor, ha nem léptél reakcióba Isten életre hívó szavával, Krisztus szavával, automatikusan lépsz reakcióba a rendszer szavával, és meg vagy halva. Amúgy, kedves Mária Magdolna, ugye, amit mondasz, hogy egyesek azt mondják, hogy tehát Jézus egyértelműen kijelentette, hogy ő az út, az igazság és az élet. És aki nem érti meg, amit ő mondott, nem fogja fel, vagy nem azt cselekszi, amit ő mondott, az elkárhozik. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami idegen volna, ez a gondolat. Csak persze én nem jelenthetem ki azt, hogyha valaki nem azt csinál, amit én mondok, az elkárhozik. De hogyha én azt mondom, hogy Isten kínálja számunkra az újjászületés ajándékát, az, hogy megismerjük az életet, az élet szavát, hogy újjászülessünk, és hogyha mi azt nem fogadjuk el, akkor igen, kárba veszik a mi lelkünk. Én bátran kimondhatom, ez igaz, ezt nem én találtam ki, Mária Magdolna. Érted, amit mondok? Tehát nem arról van szó, hogy ha valaki nem azt csinálja, amit én mondok, az kárba fog veszni, hanem arról van szó, hogyha valaki nem születik újjá lélek által, és nem történik meg vele az, amiről most itten szó van, hogy hallja az élő Istent, hogyha ez nem történik meg, és azt cselekszem, amit az élő Isten mond neki, akkor persze, hogy kárba fog veszni, teljesen értelmű, hát az a lélek, az a kis lélek, aki elszakadt az ő szülőjétől, a mindenható Isten lelkétől, az élet lelkétől, aki elszakadt, az persze, hogy kárba fog veszni. Ez nem is kérdés. Most mondjam azt, hogy nem igaz, hogy nyugodjál meg, hogy valaki nyugodjon meg. Én nem mondhatom ezt, mert akkor hazudok. És látjátok, például ilyen provokációk is vannak a világban. Olyan provokációk, ahogy a tegnap beszéltem erről, hogy igen, van olyan, hogy például valaki engemet belájkol, tegyük fel, vagy mit tudom én, ad nekem egy ajándékot éppenséggel. Hogy én kedvességből úgy alakítsam az igazságot, hogy neki azt tetszen az ő fülének. Hát ez is már provokáció. Belementem az ő provokációjába, és ezáltal veszélyeztettem az ő lelkét, és az én lelkemet, emberek. Érthető, hogy miért nem fogadtak el ajándékot és fizetséget az apostolok, és a proféták és Jézus sem? Vagyis volt, hogy elfogadta, de Isten szerint, lélek szerint, mert Isten gondoskodik az övéről is, megadja neki, ahogy akarja, akár a varjak által, akár a vadak által, vagy bármilyen módon nekik megadja a táplálékot, a testét is, ha szükség van arra. De ezt is én nem fogadhatom el, testileg, agyilag. Én ebben nem mehetek bele, hogy hát a földön kapás, nem lopás, hát ha valaki adta, akkor fogadjam el, nem biztos, hogy el kell fogadjam. Nekem többször kínáltak fel nagyon sok pénzt, és nem csak nekem, hanem többünknek. Sok pénzt kínáltak fel, fizetségül, hogy azt csináljuk, amit csinálunk. De ez csapda volt, és észre kellett vegyük, hogy csapda. Isten, miket kell figyelmeztetni, ez csapda. Ne menjünk bele. Nekünk arra pénzre nincsen szükségünk. Az ember azt fogja gondolni, hogy ő megverti az igazságot, a szent lelket, amikor ilyent csinált valaki annak idején, Péter elátkoztasz az embert, kedves Mária Magdolna, azt mondja, hogy veszél el, mint te, mint a te pénzed, mert te azt hitted, hogy megvásárolhatod Istennek a lelkét, az életet megvásárolhatod, veszél el. Nagyon kemény emberek. Csak ugye ez nincsen benne a, hogy mondjam, a, tehát ilyen szempontból jobb gyülekezetbe járni, meg templomba járni, mert ilyet nem fogsz hallani ott. Mert ott már pénzről szól a dolog, ott kell tenni a persejbe, és akkor a papbácsi meg a pásztor úgy válogatja a szavát, hogy nagyon valaki megsértődjön, inkább maradjon benne a bűnbe. De nem, hogy megsértődjön, mert ha meg fog sértődni, akkor nem fogod neki vinni pénzt. Inkább kárhozzon el. Csak nagy megsértődjön, mert akkor nem lesz pénz a persejbe. Ugyeljetek, emberek, ugyeljetek. Sőt, én fel is fogom olvasni azt, amit a tegnap kiírtam, hogy értsük meg a lényeget, emberek. Ez nagyon fontos, ez mind összefügg. Összefügg minden mindennel. Nagyon fontos, hogy milyen játszmák mennek. És az ember nem vesz észre, sokan nem rossz indulattal játszmáznak. Nekem is, ha valamit felkínálnak, ajándékot, ő nem tudja, mit cselekszik. Ő nem tudja, hogy például az volt a minap, hogy kiírtam a Facebookra, ezt fel fogom olvasni, hogy lássátok a lényeget, értsétek meg. Kis türelmet kérek. Igen, a cím az, hogy kipénzel minket. Felolvasom, és elmondom, amit Isten ad, elmondom, hogy értsük meg a lényeget, valahogy már értsük meg, hogy mit jelent Isten lelkében lenni. Jézus sem fogadott el ajándékot, egyszerű zsákruhában volt, de volt olyan, hogy azt mondta, hogy Zákeus, szállj le a fáról, elmegyek hozzád ebédelni. Zákeus meg sem hívta, Zákeus semmit nem mondott Jézusnak. Most akkor Jézus lement és kizsákmányolt a Zákeust? Nem, egyáltalán. Hanem az történt, hogy Zákeus hívta Jézust. De a lelkével hogy hívta? Azzal, hogy ő kívánta az igazságot megismerni, és Jézus látta, és mondta, hogy Zákeus, szállj le a fáról, ma nálad fogok ebédelni. És elment hozzá. Ezért mondtam azt is, hogy ugyeljetek a mi atyánkkal is, mert addig dumálunk Istennek, hogy a végén ezért a pokolba kötünk ki tényleg szó szerint. Hogy legyen meg a te akaratod, és addig mondom ezt Istennek, hogy én tényleg elhiszem, hogy én azt gondoltam, legyen meg a te akaratod. Közben én a szívemmel nem kívántam, legyen meg az ő akarata. Én csak dumáltam. Azt mondja Jézus, hogy te, az Attila csak a szájával tisztel engemet, te a szíve és a cselekedetei távol vannak tőle. Kinek dumálsz, ember? Kit akarsz becsapni? Ki pénzel minket? Sokakban felmerült a kérdés, sokan vádoltak is minket, hogy ki pénzel minket? Ki van a mi beszédünk hátterében? Az igazak tudják a választ mindenféle magyarázat nélkül is. De a kételkedőkért elmondok egy történetet. A minap valaki hozott két zsákpityókát, vagy krumplit, és valami olyasmit mondott, hogy a munkánkért adja cserében. Jelzem, nem biztos, hogy rossz szándékkal mondta. Isten tudja. Isten vizsgálja meg az ő lelkét, és szembesítse őt, hogy ebben mi volt emögött. Lehet, hogy alatomosság volt, amit ő sem vett észre. Lehet, hogy nem. Isten tudja. Lehet, hogy rossz szándékkal mondta, vagy akart adni azt a pityókát. Ez volt a lélek válasza. Ez volt a lélek válasza. Ezt a munkát, ha az életét adná cserében, akkor sem tudná megfizetni, és amit általunk adott Isten egyes embereknek, hogyha valaki az életét adná cserében, akkor sem tudná megfizetni. Hát hozhatsz nekem egy tonna pénzt, dollárban, euróban és fontban, aranyat és gyémántot, akkor sem fogod tudni megfizetni azt, amit kaptál általunk, kaphattál általunk, és amit kaphatsz Istentől. Mert az Istentől való dolgokat nem lehet emberek megfizetni. Hogyha az életedet adnád cserében, ezekért a szavakért, amiket hallhattál általunk Istentől, akkor sem tudnád megfizetni azt, amit kaptál. Hisz mi is ajándékba kapjuk azt, hogy végezhetjük ezt a munkát. E munkának a gyümölcséért, ami a hit, a szabadulás és az örök élet, a megbízónk előre fizetett már a legdrágább kincsel. Tehát ezért a munkáért, és amilyenek a munkának a gyümölcse az, hogy emberek feltámadtak a lelki halálból, a megkötözöttségből kijöttek, ezért a munkáért Isten már fizetett előre, maga a megbízónk fizetett előre a legdrágább kincsel, a legdrágább vérrel. Nekünk, amire szükségünk van ezen a világon, a vadak és a bűnözők által is meg tudja adni Isten. Hát én ezt megtapasztaltam, és én nem magammal, hanem az élő Istennel dicsekszem. Engemet bűnözők is segítettek Indiában, mert Isten parancsolt. Attól a bűnöző nem menekült meg, mert engemet segített. Ha valaki bűnöző és bűnt takargat az ő szívében, hozhat nekem itten 6 tonna pityókát is. Nem fog megmenekülni, nem fogja meglátni Isten országát. És ezért nem szabad, én elfogadjam az ajándékot, csak lélek által. Ha Isten azt akarja, nekünk, amire szükségünk van, legyen az pénz vagy bármi, akár a mezei vadak által, a hollók, a varjak által, a bűnözők által is meg tudja nekünk adni azt Isten. Épp azért, hogy még véletlenül se gondolja senki, hogy azt, amit kaphat általunk, megfizetheti. Emberek, ez megfizethetetlen, amit hallottok általunk, nem tőlünk, hanem általunk. Ezt nem lehet megfizetni. Mert aki meg akarná fizetni, aki meg akarja fizetni azt, amit hallhatott általunk, teljesen biztos, hogy nem tudta befogadni a mi beszédünket. Még az sincs, amit megfizessé jóformán, mert még mindig nem fogadtad be, amit mondtunk. Talán még mindig nem vagy újjászületve. Mit akarsz megfizetni? Az, hogy még mindig a halálban vagy? Isten, ments, hogy megfizesd azt, hogy te még mindig a halálban vagy. És én azt elfogadjam, azt a fizetséget, hogy azt hidd, hogy te már fel vagy támadva. Mert én elfogadtam tőled a fizetséget. Emberek, a belépőt a mennyek országába nem lehet megvásárolni. Tehát aki meg akarja fizetni, teljesen biztos, hogy nem tudta befogadni a mi beszédünket, sem azt, akiről bizonságot tesz a mi beszédünk, így saját magát csalja meg, csapja be. Jó cselekedetek árán senki sem kap belépőt az életre, a mennyek országába. Csak őszinte Istenhez fordulása, a bűnei bocsánatával, újjászületéssel, aminek az ára már ki van fizetve Isten által. A jó cselekedet pedig nem a belépő a mennybe. Ez a hatalmas tévedés, amit a vallások okoztak emberek, hatalmas hazugság és sok képmutatás szül, hogy a jó cselekedet az nem belépő a mennybe. Hogyha tegyük fel, nagyon hülye példát mondok, ha voltál a WC-n, és elfelejtetted megtörölni a fenekedet, de a szomszédnak adsz, mit tudom én, a szegény embernek adsz, mit tudom én, 100 eurót ajándékba, attól a feneked még nem lesz neked megtörölve ember. Érthető? Ennyire egyszerű az igazság. Csak azért, mert adtál most, mit tudom én, valakinek, egy szegénynek, egy rászorulnak adtál egy kis pénzt, alamizsnát, attól a te feneked nincsen megtörölve még mindig kakás. És a szíveddel ugyanez a helyzet, ember. Ezért nem fogadhatok el én semmilyen ajándékot senkitől. Mert ha a te szíved nem tisztult meg, és nem kérted Istentől, megmutassa, mi van a szívedben, amit téged az élettől elválaszt, a szíved nincsen megtisztítva, akkor nekem adhatsz egy tonna pénzt. A szíved úgyis mocskos lehet, mocskos marad, és a gyehenna tüzébe fogsz menni. És még én is részt vettem ebben, mert megadtam neked az esélyt arra, hogy elhidd, hogy te biztos jó úton vagy, mert adtál nekem egy tonna pénzt. Gyertek, emberek! Péter nem gonoszságból átkozta el Simont, a mágust, hanem azért, hogy azáltal tanítson minket és mindenkit, hogy legyél átkozott, veszél el mind te, mind a te pénzed, mert te azt hitted, hogy a szent lelket megvásárolhatod. Hát, hogyha meg lehet vásárolni a szent lelket is, emberek, amit csinált Jézus, az mind fölösleges volt. Ő volt a legbolondabb létező, és az ő atya a földön. Bolondot csinálunk Istenből, ha mi azt hiszük, hogy meg lehet vásárolni a belépőt, persze pénzzel, jó cselekedetekkel, akkor Jézus, amit csinált, az mind fölösleges volt. Akkor ő tévedett. Isten is tévedett. Nekünk van igazunk. Mehet a háború. A jó cselekedet, emberek, megkélek szépen, ezt valahogy vegyétek be a szívetekbe. Nem a belépő a mennybe. A jó cselekedet az újjászületett lélek gyümölcse. A jó cselekedet az következmény, emberek. Nem azáltal üdvözül az ember, hogy jót cselekszik, hanem azáltal cselekszik jót, mert már üdvözült, mert Isten megmentette. A kettő nem ugyanaz. Tehát a jó cselekedet az gyümölcs, az következmény, annak a következménye, hogy a Krisztus bement a szívedbe, és a szemetet kihordta onnét, megváltott, tanított, megtisztított, kaptál új szívet, új lelket. Ennek a következménye az új cselekedet. És ez a jó cselekedet, ugye, ez képes mások számára is életet hozni. Másképp képmutatás, emberek, a jó cselekedet másképp, ha nem így történik, újjászületés által, akkor képmutatás, önállítás nagyon veszélyes. A lelked veszélyben van, ember. Ugyanis senki sem tudhatja jóvá tenni a rosszat az ő jó cselekedeteivel. Csak Isten kegyelme és szeretete által, az ő tisztítása által bármennyi jót csinálok. Hát például Székelyföldön azt csinálják, hogy lopják a fát, euróban milliókat csinálnak vele, de segítenek valamelyik árvaháznak. Ugyanúgy elkároznak emberek. Ugyanúgy elkároznak, kedves magadtólna, ugyanúgy elkároznak. Ezt ki kell mondani? És aki elfogadja tőlük azt a lopott pénzből az ajándékot, még az is veszélyben az ő élete is. Mert ezáltal belement a tolvaj játszmájába. Tessék, ne, én ebben a hónapban loptam 1 millió euróra fát, azt ki exportáltam Amerikába. Tessék neked, mit tudom én, 1000 euró. És a másik el van álljóba, kapott 1000 eurót a lopott pénzből. És ezáltal, aki elfogadta a tolvajtól az ajándékot, mit csinált? A tolvajjal elhitette, hogy ő jót cselekedett, ő biztosan menny felé tart, és a tolvaj megy vissza lopni, és veszélyben az élete, emberek. A lelke van veszélyben. Egyetlen emberi lélek sem tisztul meg jó cselekedetek által, csak a szembesülés és a bűnbánat, a bűnbocsánat által, emberek. Ezt pedig még csak megérteni sem érthetjük meg Isten nélkül, mert az elme számára felfoghatatlan. Az, hogy adhatunk bármit is az igazságért, Isten szent lelkéért cserében egy nagy, egy hatalmas, sok esetben végzetes tévedés, amit az emberi agy, a szív újjászületése nélkül képtelen belátni. Olvassátok el, mi történt Simon mágussal. Azt hiszem, hogy az apostolok cselekedeteinek a 8. részében olvassátok el. Nagyon fontos azt megérteni. Nagyon-nagyon fontos azt megérteni. Kedves Magdolna, ezt a témát itt le is fogom zárni, most már szerintem ezt túl van tárgyalva. Tudtommal egyetlen barátom, utitársam sem mondta azt, hogy az ő útja a jó út. Mi alul teszünk bizonyságot, amit hallottunk és láttunk Krisztustól. Azt mondjuk az ő szavát, mutatjuk meg, hozzuk a felszínre, hogy hallják minél többen, amit ő mond nekünk, azt mondjuk. És az a szó, annak az összegzése egy mondatban az, hogy aki nem születik újjá Jézus tanítás az ő szavai által, és Istennek az ereje által, igen, a veszély felé halad. Ennyi. Ő az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet be az életre, csak ő általa. Mert ő mutatta meg azt, hogy hogyan válhatunk teljesen tisztává. Hogyan tudjuk letenni a testet teljes mértékben. Egyébként, kedves Magdolna, mi a helyzet ezekkel a csatornákkal, YouTube csatornákkal? Találkoztam a jelenséggel is, hogy valaki általunk hallott az evangéliumról. És Isten azon szavak mellé, amiket tőlünk hallhatott, adta az erejét. Tehát úgy mondja a Biblia, hogy megdicsőített minket. Tehát ő mutatta, hogy igen, amit ezek mondanak, ez igaz. Ezek mellé adom az erőt, a gyógyulást, a csodát, a jelt. És ilyen tett sokszor Isten. És ezek az emberek egy része, és ezt nem nehezteléssel mondom, hanem fájdalommal mondom, és majd, hogy nem szánalommal mondom. Ezen szemek egy része leiratkozott a mi csatornánkról, és nem hallgat minket, de feliratkozott egy másik csatornára, és azt hallgatja. Emberek, őrültség, balancság. Mert azzal semmi baj nincsen, hogyha valaki leiratkozik a kiáltó szóról. Miért? Azért, mert lehet, hogy ő már annyira hallja Istennek a lelkét, a Krisztus lelkét, hogy ő el van foglalva azzal, hogy ő bizonságot tegyen úton, útfélen, a háztetőkről, akár a YouTube-on, vagy a Facebookon, ő el van foglalva, és nem hallgatja a kiáltószót, maximum néha meghallgatja, hogy mit mondunk, igen, mint ahogy Pál is mondta, hogy néha visszamentem és leellenőriztem, hogy még ugyanazt az evangéliumot hirdetjük-e. Ha valaki leiratkozik a kiáltó szóról azok után, hogy általunk kapta meg az elhívást, azért, hogy ő szabad legyen az evangélium hirdetésére, teljesen jogos. De elmondom nektek, hogy mi történt nagyon sok emberre. Muszáj ezt is elmondjam, hogy szembesüljetek azzal a hiába valósággal, amiben belementetek sokan. Az történt, megkeresem ezt is, nem tudom pontosan, hogy hol van. Az történt, igen, az a címe, hogy hallani Istent. Olvasd el a leírást. Én most szépen fel fogom olvasni ezt is. Hát nem vagyok rest, van idő. Hát mire használjam az időt, hogyha nem arra, hogy hirdessem azt, amit az Úristen a lelkemre ad. Mivel foglalkozzak mással? Neki fogtam reggelizni, de ráér. Nem sietős az sem. Isten megmutatta, hogy három hétig nem ettem semmit, békében voltam, és a barátom egy hónapig nem evett semmit, teljesen békében volt. Hát akkor most én mit csinálok azért a reggelizésre? Hallani Istent. Felolvasom. Hogy estek bele sokan a hibába. Azok után, és ez is paráznaság. Paráznaság. Mert az igazság az, hogy Isten azt adta, hogy mi fáradozzunk. Ahogy Pál apostol mondta, ugyanúgy én is mondhatom, hogy fáradoztunk, értetek. És általunk kaptatok elhívást Istentől. Ugye, általunk adtátok az elhívást. És ti mit csináltatok? Hát igen, kaptátok az erőt, ugye, kaptátok a megértést, az örömöt, a gyógyulást, meg minden. De hát valami nem tetszett a mi szavunkban, és ezért leiratkozhatok is, elmentetek kurválkodni. És bocs, hogy ilyen durván mondom. Mert akinek van füle hallásra, az szembesüljön és örüljön annak, hogy szembesülhetett. Hogy Isten, tehát ne, amikor te engemet hallottál, és Istenhez fordultál, és hallottad Istent is, és örömöd volt, akkor te nem engemet hallottál, hanem azt, aki téged keresett már évek óta, hogy valahogy megszólítson. Te őt hallottad. Ha te engemet megcsaltál, mert leiratkoztál, akkor még ellenem is fordultál, nem engemet csaltál meg. Akárki, ha ezt hallod, és aki ezt megcsinál, megcselekedte, te nem engemet csaltál meg, hanem azt csaltad meg, aki az én szavaimat és a mi szavainkat használta arra, hogy téged elhívjon. És aki mutatta neked, hogy amiket ezek az emberek mondanak, az igaz. Te őt csaltad meg, nem minket csaltál meg. Engemet te nem csaltál meg. Sámuel próféta nagyon szomorú volt, mert az emberek királyt akartak maguknak. Vezetőt akartak maguknak, királyt. És nagyon szomorú volt. És azt mondja, Isten így vigasztalta Sámuelt. Sámuel, ne szomorkodj. Nem tőled fordultak el. Nem téged tagadtak meg, hanem engem. Engem gyűröltek meg, Sámuel. Ha te általunk kaptál elhívást, akkor minek kell neked még mást is hallgatni? Átmenni egy másikhoz. És Isten adta neked a jeleket, hogy amit mondunk, az igaz. Miért kellett neked tovább zarándokolni, tovább házolni, cseberbe? És most meg fogod érteni, miért. Hallani Istent. Amikor hallod Istent, és örömmel cselekedett, amit mond neked, azt tapasztalod, hogy még gyakrabban kezded hallani őt személyesen, az ő szavát, és még nagyobb az örömöd. Végül pedig annyira gyakran hallod már, hogy valósággal feloldódsz az ő lelkében, az ő jelenlétében. Na erre mondja Jézus a talentumokról szóló példázatában, hogy menjél be atyád örömébe. Mert jól bántál azzal, amit ő rád bízott. Többre fog bízni ezután. Viszont, ha hallod Istent, de nem azt teszed, amit ő mond, hanem azt, amit a tested kívánsága mond neked, és az elméd diktál, rövid időn belül már nem fogod hallani Istent. Miért is beszélne hozzád, ha te nem bízol benne annyira, hogy azt cselekedd, amit ő mond neked, és mivel már nem hallod őt, jó figyelj, mivel már nem hallod Istent, bár amikor Istenhez fordultál a szavaink hatására, akkor te is hallottad őt. Kaptál értelmet, kaptál látást, kaptál szembesülést, kaptál álmokat, kaptál vigasztalást. De mivel nem azt csináltad, amit ő mondott, egyszer csak nem hallod őt. És mivel már nem hallod őt, pótolni akarod a hiányt, és hallgatni kezdesz valakit, aki róla beszél. Ekképp megnyugtatod magad, hogy jó úton vagy. Mert olyan valakit hallgatsz, aki jól beszél Istenről, ráadásul még a Bibliával is alátámasztja, amit mond. És már el is felejtetted, hogy nemrég Isten személyesen is beszélt hozzád. Már nem is emlékszel, hogy Isten személyesen szólt hozzád. De amikor jön a veszély, mint ahogy jött eddig is az elmúlt években, az az ember, aki olyan szépen beszélt Istenről, nem fog tudni megvédeni téged. Sőt, Jézus azt mondja, hogy el fog futni, mert ő béres. Na akkor kéred majd, hogy Isten beszéljen hozzád, de a füleid, mivel az emberek beszédéhez vannak szokva, nem fogják hallani őt, és nem fogod tudni, hogy mit cselekedj. Jézus azt mondja, akik hozzá tartoznak, hallják az ő hangját, és másokat nem követnek. Csak annak van biztonságban a háza, az ő élete, aki hallja az ő szavait, és azt teszi, amit ő mond. Az ilyen ember élete, háza nem omlik össze, amikor jönnek a viharok, és a hullámok, a veszélyek, mert minden pillanatban hallja, mit kell cselekednie ahhoz, hogy az élet keskeny útján maradjon. És azt fogja tenni, akik embereket követnek viszont, úgy lesznek, mint a pásztor nélkül szétszélett juhok, amelyeket elvisznek a farkasok, mert nincs ki megvédje őket. Kik a farkasok, emberek? A farkasok a fülnek tetsző hamistanok, az élet nehézségei, a test kívánsága, a pénz és a jólét csábítása, a világi hírek. Ezek a farkasok, emberek, ezek a farkasok, ezek mind Jézus szavai ellen hadakoznak, és kitörlik azokat a szívedből. A kérdés az, hogy te hallod-e a jó pásztort, és örömmel cselekeded-e, amit mond neked. Mert megtapasztaltad, hogy az életre visz az ő szava. Vagy egy embert hallgatsz, aki róla beszél, és aki el fog tűnni a képből, amikor jönnek a farkasok, és jön a veszdelem. Ez a kérdés, emberek. Ha valaki ezért nem hallgatja a kiáltó szót, mert ő el van foglalva Isten féltő szeretetének a megcselekvésével, jól tesz, hogy nem hallgatja a kiáltó szót. Én örvendek neki, ne hallgassd a kiáltó szót. De csak azért, hogy átmenj egy másik csatornára, hogy te azt csináld, amit a tested, az agyad kíván, az agyad mond neked, és közben hallgassál valamit Istenről. Elárul neked, hogy becsapod magadat, hazugságban vagy. Hazugságban vagy. Jézus maga is azt kívánta, hogy ő kilépjen a képből, hogy ne hallgassák őt az apostolok. Hogy hallják inkább Istennek a lelkét személyesen. Ezért ment ki a képből Jézus. Ez a lényeg, emberek, ez a lényeg. És mi is, én is szívesen ki meg a képből, ne hallgass!
Kedves Magdolna, nem vettem provokációnak, úgy érzem, hogy helye volt ezeknek a kérdéseknek. Jó ezt látni. Nincs az a baj, hogyha az embernek van egy őszinte kérdése, valamit nem ért, valamit nem lát, mert hisz mindannyian tükör által homályosan látunk. Sok mindent nem látunk mi sem tökéletesen, sőt nem is kell, hogy lássunk mindent. Tehát megbolondulnánk, nem bírnánk meg azt, hogy mindent úgy látunk, ahogy Isten látja. Ezt mi most nem tudnánk elhordozni. Valamit nem látunk, és örvendek én annak, hogy nem látok sok mindent, sőt, hogy igazából a jelenlétnek épp az a lényege, hogy nem látom, de hiszem. Nem látásban járunk, hanem hitben, bizalomban. Bizonyos dolgot nem értek, nem azért cselekszem meg azt, amit most megcselekszek, mert én teljesen értem, hogy ez miről szól, mi lesz ennek a vége, hanem azért cselekszem meg, mert a lélek arra indít, és megcselekszem. És a végén, mint ahogy Isten már sokszor megmutatta, kibontakozik a teljes kép, egy dicsőséges kép. Egy dicsőséges kép, amiben óriási örömöm van. Az, hogy mit marják az emberek egymást. Erre a válasz szintén a cselekvésben van. Kedves Magdolna, abban a cselekvésben, hogy az ember bizonságot tesz az élő Istenről, nem rejti el, nem köt kompromisszumot a világgal, alkalmas és alkalmatlan időben hirdeti az élet hír örömhírét, az örök élet örömhírét.
amikor én bizonságot teszek, vagy bárki bizonságot tesz az életről, ami botrány a halál számára, na abban a helyben megérti, hogy miért marják az emberek egymást. Mert amúgy én ezt nem kell megválaszolni megint, mert én semmi olyat nem tudok mondani, amit Jézus nem mondott. Teljesen értelme. Olyat mondok, amit ő nem mondott, akkor én is hazug vagyok, akkor tényleg nincs értelme beszélek. De ő azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Hogyha őt Belzebubnak nevezték, hogyha őt marták, akkor minket is marni fognak. Ennyire egyszerű a válasz a kérdésre. És én most senkit nem akarok provokálni, mert hogyha valaki nem érzi, hogy ezt kell csinálja, nem érzi azt, hogy ő örömmel, jókedvvel bizonságot tenne a feltámadás lelkéről, Istennek a szerelméről. Ha valaki ezt nem érzi, hogy örömmel tenni, örömmel cselekedni, az inkább ne cselekedje, ne csinálja. Viszont aki megcselekszi, és azt teszi, amit a lélek mond, a feltámadás lelke mond neki, és bizonságot tesz, a háztetőkről kiáltja, úgy, ahogy Jézus mondta, alkalmas és alkalmatlan időben, na azt az embert marni fogják. De Jézus meg is mondta ezt. Miért mondott, kedves Magdolna, azt, hogy nem érted? Hát hisz ott van, le van írva, nem az én szavam, ez az ő szava, le van írva. Igen, marni fognak. A legjobb védelem a marakodás ellen a hallgatás. Hallgassuk a kiáltószót, hallgatunk más csatornákat is, nem teszünk bizonságot, és teljesen biztos. Nem vállaljuk fel, szégyeljük őt, ugye, szégyeljük őt a bűnös és paráza nemzedék előtt, és akkor teljesen biztos, hogy minket senki nem fog marni, sőt, megcirogatják a buksinkat, hogy milyen szépen hallgatunk, milyen aranyosak vagyunk. Hozzá sem teszünk semmit az élethez, el sem veszünk abból, jóformán semmit, csak amire éppen szükségünk van, és nincsen marakodás, kedves Magdolna. Nem kell tenni bizonságot. Felejtsük el, tegyünk bizonságot a hétköznapi dolgokról, mit vásároltál, hol olcsóbb a cukor, hol drágább a liszt, arról, hogy mikor lesz a háború, mikor menjünk balra, jobbra, mikor kell szavazni, erről beszélgetünk, és nem lesz marakodás. Maximum egy kis ilyen marakodás ugye, a Fidesz és a kommunisták között, ugye, a szocialisták között. Vagy ennyire egyszerű a kérdés, a válasz a kérdésre. Na itt van, itt elmondja Katalin, hogy én is bizonságot tettem, meg is lettem marva nagyon gyorsan, de nem baj. A lényeg az, hogy az ember bizonságot tesz, nem tudja elkerülni azt, hogy meg legyen marva. Pál apostol mit csinált? Pál apostol élete végéig, amíg azt hiszem őt is lefejezték, bizonságot tett Krisztusról, és meg lett marva kígyó által. Én elhiszem azt, hogy a szó legszorosabb értelmében egy kígyó megharapta Pál apostolt. És hát látták azt, hogy Pál apostolt nem érdekli. Hát neki van fontosabb dolga, mint a kígyomarással törődni, ugye? De hogyha engedjük, hogy a lélek szóljon hozzánk, a feltámadás lelke, akkor már halljuk azt, hogy hogyan marta meg a kígyó Pál apostolt. Hát minden nap. Minden nap, ahogy Jézust is próbálta marni a kígyó, a sárkány, ugye most már sárkány van, nem kígyó. Ugyanúgy Pál apostolt is mardosta a kígyó, próbálta megmarni. De nem tudott neki jártani. Kedves Magdolna, ha érzed azt, hogy örömmel, jókedvvel bizonságot tennél arról, aki téged életre hívott, és ő hív téged arra, hogy bizonságot tegyél, ad erőt hozzá, akkor teljesen biztos lehetsz abban is, hogy meg leszel marva. Meg leszel marva, de abban is biztos lehetsz, hogy a kígyó marása nem fog megártani neked. Ennyire egyszerű a képlet. Ennyi az egész. Örvendek, ez Magdolna. Ez van, tehát ezt nem tudjuk. Sőt, még azt is elmondta Jézus, hogy még egymás között is lesznek marakodások. És mi is elmondtuk, hogy muszáj legyen megosztás folyamatosan. Meg kell legyünk osztva. Mindaddig, amíg mindenki egyenként arra nem kényszerül, hogy bekerüljön Isten jelenlétébe. Minden hamis egység fel kell bomoljon. Még az is fel kell bomoljon, ami Levike is közöttem van. Hiába itt van már a mosolygó arcával, de az is fel kell bomoljon, mert minden összeesküvés, minden hamis koalíció fel kell bomoljon. Mindaddig, amíg együtt van az atya és a fiú, az atya a fiúban és a fiú az atyában tökéletesen. És amikor ez megteremtődik, na utána történik az igazi egység, akkor amikor már játszótársak vagyunk, és akkor már nem veszünk össze azon, hogy te ezt így értelmezted, én azt úgy értelmeztem, nincs ilyen probléma. Tehát a megosztás muszáj megtörténjen mindenféle szinten. Torna is van. Vannak olyan csatornák, aminek az egyedüli szerepe az, hogy támadjon minket. Tehát attól kaptak értelmet, akkor attól nyert értelmet az életük, a létezésük, hogy minket támadhatnak. És semmi más dolguk nincsen. Nem lennék a helyében, megmondom őszintén. De hogyha Isten megengedett, akkor támadjanak. Dávidot egy bohóc csúfolta, gúnyolta, amikor menekült, azt hiszem, hogy Absalom elől, a fia elől, és azt mondta Dávidnak a hadvezér, hogy engedd meg, hogy egy kard legyintése leüssen, levágjam a fejét. És amikor hallottam Dávidnak a válaszát, én sírni kezdtem. Azt mondja, hogy ha az Úristen megengedte, hogy ő ezt cselekedje, ki vagyok én, hogy levágjam az ő fejét. És Dávidnak a keze tiszta maradt. Nem vágta le fejét a bolondnak. Viszont a bolond, aki csúfolta, gúnyolta Dávidot, mivel ez a lelkület volt benne, ő elvette a méltó jutalmát, az ellenség kardja által elveszett. De Dávidnak ugye emiatt, egy bolondság miatt nem tapadt vér a kezéhez. És másik egyszerű dolog, talán segít a megértésben. Jézus, amikor prédikált és nagyon sok helyen megfordult az Isten beszédével, hatalmas kijelentésekkel, neki volt-e neki marketinges-e szerintet? Volt, aki plakátoljon Jézusnak, hogy na most jön Jézus és beszélni fog, ne? Kik hirdették Jézust a legintenzívebben, legelőször? Hát az ellenségei, azáltal, hogy támadták. Nekik volt hírnevük, egyeseknek ugye nagy hírnevük volt, egyes ellenségeknek kezdték támadni Jézust. És amikor támadták őt, az emberek megnézték, hogy ki az, akit támadnak. Ki az, akire haragszik Heródes? Ja, János az, a bemerítő János. Aha, értjük. Még többen mentek Jánoshoz bemerítkezni. Őszintén megvallották és megbánták a nyomorúságot, a bűneiket, a hazugságaikat. Bemerítkeztek. Hittek Jánosnak, hogy eljön a szabadító. Isten teljes dicsőségével, szabadításával, és tűzzel fog keresztelni. Ki volt Jánosnak a marketingese, Heródes? Jézusnak úgy szintén. Az ellenségeinket is használja Isten arra, hogy még népszerűbbé tegye azt, amit mi mondunk, hogy eljusson minden emberhez, aki ez el kell jusson, aki még nem hallotta az élet hívószavát, Isten hívószavát, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ő nem hallotta. Az összes támadónk hallotta az élet hívószavát. Egyikük sem mondhatja azt, hogy ők nem hallották az evangéliumot. Még az is lehet, hogy egyes támadókból végül a barátaink lesznek. Még ez is megtörténhet. Isten felpújtja a szívüket, rájönnek arra, hogy semmi értelme nem volt az egésznek. Csak annyi, amit adott Isten értelmet ennek az egész ellenségeskedésnek, támadásnak. És adja az Isten, hogy üljünk egy asztalnál. És ígyunk meg egy pohár bort Isten dicsőségében. A marakodása... Jézus egyértelműen elmondta, hogy ő megosztást hozott. Nem békességet hoztam, kardot, békességet adok, de nem úgy, hogy a világ adja. Kardot hoztam. Ellensége lesz az embernek az ő házanépe. Testvér, testvér ellen, apa, fi ellen, fia, anyja ellen, mindenki ellen. Ezt mondta Jézus. Mindaddig, amíg az igazság teljesen le nem tisztul minden szívben, minden lélekben. És mivel tudja a világ, hogy megosztás van, megosztás lőn, és nem is a császár által, ez hazugság, a császár által van megosztás, nem. Isten akarja, úgy kedves Istennek legyen megosztás, hogy ne maradjon bennünk hazugság, életellenesség, ne maradjon bennünk semmi. Ezért inkább legyen megosztás. Maradjunk egyedül, kényszerünk be a belső szobába, hát ha meghalljuk Istent. Mivel a császár tudja, vagy a sátán zsinagógája tudja, hogy megosztás történik, mit ad az embereknek, mire vágynak az emberek? Hát békességet. Adja a békességet, de nem úgy adja, ahogy Krisztus adja a békességet. Értitek? Persze, hogy értitek. Elnézést, hogy hidák éreztem. Nem vagytok értelem nélkül valók. Gondolom én. Tehát mivel tudja a világ, tudja a vallásos mozgalom, a sátán zsinagógája, az elbukott kereszténység tudja, hogy az emberek békességre vágynak, úgy dönt, hogy megadja azt nekik. Szervezzünk egy keresztény ökumenikus találkozót. Egyesünk a katolikusokkal, 500 év eltelt a protestáns, vagyis a reformáció idejétől,
Béküljünk ki, feküdjünk össze mindenkivel, pontosan úgy, mint Szodomában és Gomorában. És látjátok, hogy itt megint a békességgel is ugye megvan osztva az emberiség. Lesz, aki a kecskék elfogadják az ökumenikus békességet. Ott nem lesz barakodás, összeborul a Jehova tanúi, az évvel a katolikusokkal, hídgyülisekkel, mindenkivel. Keresztény fesztivált szerveznek, hatalmas békesség lesz. És azt ráfogják Jézusra, hogy ő akarta, hogy legyen egy ilyen ökumenikus békesség. Jézus épp az ellenkezőjét mondta ennek. Pont az ellenkezőjét mondta. Látjátok, hogy miért fontos inni az ő vérét, megismerni jól az ő szavait, beinni azt a mi vérünkbe, a szívünkbe az ő vérét, az ő szavait jól megismerni. Azért, hogy ne tudjanak megtéveszteni egy hazug békességgel. A sátán zsinagógája ne tudjon megtéveszteni a hazug békességgel. Ez itt van marakodás, emberek. És az, hogy egyelőre így vagyunk, és nem tudott beszippantani semmilyen mozgalom, bár próbáltak, mint ahogy mondtam, próbálkoztak pénzzel is. Mindennel próbálkoztak. És Istennek legyen hála, nem sikerült. Az ő szava megtartott, és botladoztunk, elestünk, de mindig megfogott és feltámasztott. És még azt hirdetjük, hogy Jézus szava élő és ható, és a Jézus szava megosztás. A Jézus szavában van megosztás, és szükséges legyen megosztás, hogy ne legyen álbékesség, ne legyen hazug békesség. Inkább legyen megosztás még közöttem és a barátaim között is, mint sem, hogy az életelenesség, a bűn rejtve maradjon a mi szívünkben. És nézzük meg, hogy mi történik. A média tele van a hírekkel, a pápa össze van borulva az ortodoxiával, a buddhistákkal, mindenkivel, hatalmas béke, és megjátszák azt, hogy ők összefogtak a békét. Nem, a békesség királya nem összefogással szerezte a békét számunkra. Azt, amit ő ad nekünk, békességet, ő azt nem összefogással szerezte, hanem azzal, hogy még a legközelebbi barátjának is azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, Péter, te most testből beszélsz. A múltkor még lélekből szóltál, atyám lelkéből szóltál, most testből beszéltél, távozz tőlem, sátán. És volt a marakodás, hát biztos ezt Péter nem vette ezének egy ilyen ölelgető, simogató kiigazításnak, hanem ez így, ő Pétert marhatta az, hogy ennyire mellé fogott, ennyire még mindig nem látja a lényeget. Nem látja azt, hogy az üzenet az, hogy legyőzte a halált, legyőzi a testet, legyőzi a test kívánságát, engedi a testet megfeszíteni, hogy a lélek felülkerekedjen, és hatalma legyen bármikor letenni, és újra felvenni a testet. Amíg van egy téma, azt még elmondom, és utána aztán lezárom ezt a közvetítést. Megmutatnám, hogy milyen a helyzet Ukrajnában. Egészen pontosan Isten megmutatta nekünk, egy kedves utitársamnak, hogy milyen a helyzet Ukrajnában. Madár távlatból felülről nézve, mi történik Ukrajnában. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert ami most Ukrajnában történik, az nem csak Ukrajnában történik, hanem már Magyarországon is történik, és Magyarország is részese lesz annak, ami Ukrajnában zajlik. És akkor felolvasnám, hogy mi történik Ukrajnában. Nagyon tanulságos, úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatni és megszívlelni, mert ez számunkra is soron következő. Azt mondja Katalin, aki Ukrajnában él, hogy a szőlővel kapcsolatos nagyon beszédes volt számomra, Isten gyönyörű bő termést adott szőlőből Ukrajnába. Képzeld, a falunkban senkinek sem kellett a szőlő, mindenki eladta pénzért. Volt, aki ingyen odaadta. Például a mama nem akarnak dolgozni vele, nem akarnak dolgozni benne, de ingyen sem akarják adni. Inkább hagyja, hogy rárohadjon. És ez nem csak a kis falunkban van, hanem mindenhol. Ráfogják arra, hogy mindig a férjük végezte azt a munkát, és az asszony nép nem ért hozzá. Igaz, én sem csináltam soha, de most igen, és örömködve Isten jelenlétében vettem a dolgomat. Közben feltárultak Istennek igazságai a szőlő kapcsán, és örömködtem minden szőlőfürt levevésénél. mert csodás fürtök, édes, mint a méz. Isten érlelte. Annyira hálás szívvel munkálkodtam, játszottam, bort is préseltem. Akkor eszembe adta a lélek a borsajtó példázatot. Így örömködtem, megértések tömkelegében. Együtt munkálkodtam az Úristennel, az ő jelenlétében. Az a lényege, hogy az asszonyoknak nem kell semmi, amit Isten ad, mert a férjük távol van, nem jöhetnek haza a háború miatt. Az egyik azt mondta, legalább pénzt láttam belőle, a másik az, hogy ingyen sem kell a szőlő, amit Isten ad. Így mutatkozik meg, hogy nem kell nekik Isten sem az, amit Isten adhatna. Mondtam nekik, nem vagytok hálásak azért, amit Isten adott bőségesen. Jövőre semmit sem ad néktek, semmiből. És megértitek, amit ingyen kaptatok Istentől, pénzért adtátok, vagy hagytátok megrohadni. Éhesek, de még a szőlőt sem eszik. Most az áramszolgáltatás szűnt meg. Azért olvasom fel, mert ez fog történni Magyarországon is, emberek. Higgyétek el, ez hamarosan be fog következni. És ez egy ilyen előfigyelmeztetés azok számára, akik meghallhatják azt. Azt mondja, hogy most az áramszolgáltatás szűnt meg, gáz nem lesz, sírnak mi lesz tele a fagyasztó hússal. Bespájzoltak, ezt mondom nékik már évek óta, hogy minden elvitetik, ami könnyebbséget, luxust jelent az embernek. Mondtam azt is, ne spájzoljatok, mert minden rátok fog rohadni, hanem forduljatok Istenhez, mert kutyavilág jön el. El sem bírják képzelni, míg minden el nem vétetik, hülyeségnek vélték, mert nincs Istenük. A bolond bolondot beszél, most sem Istenhez fordulnak, hanem hogy hová költözzenek, ahol minden luxus megvan. Ez van sajnos Ukrajnában. Az embereknek nem kell az Isten adta gyümölcs, csak néznek rám, de még enni sem eszik, hanem azon törik az agyukat, hogy tegyék pénzé a bő termést. Nem tudnak hálásak lenni érte, szabadulni akarnak Istennek áldásaitól. Ezt az emberi lelkületet tárta fel néked Isten abban az álomban, ugye? Amit nemrég megosztottam, és figyeljetek meg azt, hogy az Úristen hogy dolgozik, hogy milyen szép megértést, milyen szépen kibontotta Katalinak azt az álmot, amit én kaptam, milyen szépen elmagyaráztanak a jelentését. És aztán a kupon, amit Istentől kaptál, az jegy a paradicsomba, a bőségbe. Isten gyermekei ezt kapják az atyától. Azt jelenti, mindenben bővölködünk majd, de akinek nem lesz e kupon Istentől, azok éhezni és szomjozni fognak mindent. Úgy ételt, italt, és legfőképpen Istennek igazságát. De már nem fognak ezekből részesülni. Csak azok, akiknek Isten átnyújtotta a jegyet a mennyeknek országába. Elén tárta az Úristen a régi időket, mikor még 10 akárhány éves lehettem, a kupon hallatára, ami jegyet jelent, mert az orosz rubel időszakában elvétetett minden, ember, pénze, a bankból is, és a készpénz is megszűnt egyik napról a másikra. Ez volt amúgy Romániában is, ezt én is értem, hogy, tehát vagyis olyan, hogy pénz nem volt, arra nem emlékszem, de arra talán a szüleim emlékeznek, vagy a messzüleim. De igen, volt ilyen, hogy nagyon kevés pénz volt, vagyis még ha volt is pénz, ugye minden jegyre volt adva. Tehát volt egy ilyen kupon, ilyen jegy, bonnak is mondták, és azzal mentünk kenyérért. És senki sem kaphatott többet annál, mint amit a rendszer kiszabott neki, egy családnak. És aztán, amikor szépen lecsípték, utána már többet nem mehetti, hogy még kéne kenyér, vagy kéne valami. Ez történt a román kommunizmusban. Ugyanaz, mint Ukrajnában is valamelyest. Ez fog történni amúgy Magyarországon is. Azért olvasom fel, hogy akinek füle van a hallásra, hallja meg, és ne jegyjen meg, hogy emlékezzen arra, hogy ezt Isten már kijelentette. Ne féljünk, mert ő mindenben úgymond bőséget ad nekünk, amire szükségünk van itt a Földön. És a Földön túl is, tehát nem kell aggódjunk egyáltalán. Azt mondja, hogy az orosz rubel időszakában
Elvitetett minden ember pénze, a bankból is, és a készpénz is megszűnt egyik napról a másikra, és kuponok váltották fel, és minden élelmiszert, mindent csak kuponra lehetett vásárolni. Emlékszem rá, kislány voltam, mindig engem küldtek a boltba, és egy héten egyszer e kuponra adták a legszükségesebb élelmiszereket, és egy családra 1 kg cukor, rizs, liszt, a fontosabb táplálékot, kenyeret is. Egy kenyeret naponta úgy adta Isten, hogy elvitetik a pénz. Hiába lesz pénz az embernek, nem tud majd vásárolni sem adni. Éhínség lesz, és a kupont, jegyet immár Isten adja, nem ember. A kupont Isten fogja adni, és nem ember a jegyet. De azt jelenti, hogy évekkel ezelőtt, kb. 30-40 évvel ezelőtt megmutatta Isten, mi fog bekövetkezni, hogy ember már nem tud majd segíteni emberen, mert immár Isten adja kuponokat, akinek akarja. Akkor ezt megéltük, mégsem tanultunk semmiből. Nem tanultak az emberek semmiből. Most, ha az emberek nem fordulnak Istenhez, míg tart az atyánk kegyelme, nem kapnak kupont, de amit mi kaphatunk Istentől, azt már nem adhatjuk át, azt a jegyet, senki ember fiának, mert azt csak Isten dönti el, ki kapja, és nem ember. Ennyi emberek. Katalin sem mond semmi újat, mint ami le van írva, hogy az utolsó órában, az utolsó percen, akinek van kupon, mert kapta személyesen Istentől, akinek van olaj a lámpásába, az utolsó órában már senki nem fogja odaadni. Addig még adogatunk, és engedjük, hogy a világosság látszódjon. Hogy aki azt lássa, látja, kívánja meg is. Kérjen Istentől olajat, kegyelmet, szavat, kérje a vért, a szent vért, hogy a szíve megtisztuljon, az értelme megtisztuljon. De az utolsó napon emberek már nem lesz elérhető. Most még elérhető, de már nem sokáig. És Ukrajna helyzetével Isten mutatja azt, hogy mi fog történni mindenhol, világban, Európában. Most még Ukrajnából ugye a kényelmesebb emberek átmenekülnek Romániába, Magyarországra, Olaszországba, mindenhova, de amikor a háború ott is megkeresi őket, mert erre is kaptunk álmot Istentől, hogy az oroszok elmenekültek, a katonaköteles férfiak néhányan elmenekültek Oroszországból, de Isten megmutatta, hogy Oroszország utoléri őket. És ahova menekültek, ott sem lesz jobb, mint amilyen volt mostan Oroszországban.
Ferenc kapott egy álmot. A napokban osztotta meg, hogy szükségünk lesz a sziklára felállni, és hogy a munkahelyek egyik napról a másikra meg fognak szűnni, és az emberek nem hiszik el, hogy ugyanazt kapta, amit Katalin most mond.
Persze, hogyha azt mondta volna valaki, hogy egy napról a másikra az emberek be lesznek zárva a beton tömbökbe, azt sem hitte volna el senki. Így van-e? Nem hittük volna el, hogy ez megtörténhet ebben a hatalmas, szabad Európában. Megtörténhet az, hogy az emberek egyik napról a másikra be lesznek zárva a beton tömbökbe, és ki sem mernek onnét mozdulni. És mégis megtörtént.
Papírra kellett kimenni.
Igen, papírra kellett kimenni. Meg kellett írni, meg kellett indokolni, hogy miért hagytad el az önkéntes börtönt, amit önkéntesen vállaltál. Meg kellett indokolni. Még egy dolog nekem eszembe jut, amit Isten az este mutatott nekem, nem teljesen tiszta, de elég kemény képet kaptam. Arról, hogy ugye beszéltünk, tehát akkor most térünk vissza a beszélgetésnek a kiinduló pontjához, a provokációhoz és a reakcióhoz. Azt a képet láttam, hogy elmondom, hogy történt. Elém hozott a YouTube egy érdekes videót, nem akartam videózni és filmezni, semmit sem akartam, de mégis egy videó elém jött, hogy az oroszlánok hogy halnak meg. Nagy dicsőséges oroszlánok hogy halnak meg. Na, ez elég érdekes, mert eléggé arról szólhat, hogy azok az emberek, akik olyan keménynek és erősnek hiszik magukat, hogy vesznek el egyik napról a másikra. És megnéztem azt a néhány perces videót, és láttam a dzsungel, nem a dzsungel, hanem a szavanna királyát láttam meghalni. Erőtlen, elveszette a méltóságát, a büszkeségét, és lehelte ki a lelkét. Volt egy néhány ilyen jelenet megmutatva. És én sem értettem, hogy ezt miért néztem meg, nem is tudtam, én abban is kitelekedtem, hogy egyáltalán meg kellett volna nézzem, de megnéztem, azt hiszem, hogy 7 perces videó volt. Behunytam a szememet, és láttam egy képet. Azt láttam, hogy hogy oda megy az ember, hogy oda megy valaki egy haldokló oroszlánhoz. És az oroszlán, amikor még él, éppen csak, hogy él, erőt vesz magán, és azt a gazellát, vagy azt az antilopot, vagy azt az embert így megijeszti, így ráhorkan, megijeszti. És abban a momentumban, hogy az ember, vagy a gazella, az antilop, ahogy megijedett, abban a helyben az ő ereje átment az oroszlánhoz. A haldokló oroszlánhoz. Mennyire követhető ez?
Kétszer hallom.
Lehet igaz, hogy kétszer hallja, hogy nehéz. Tehát az oroszlának az ereje átment, vagy bocsánat, az antilopnak az ereje, a gazellának az ereje, hogy az embernek az ereje átment a haldokló oroszlánhoz. És ezt így próbáltam magamba forgatni valamennyire, és azt a megértést kaptam, hogy a haldokló rendszer miből kapja az erejét. A haldokló oroszlán, nem a Júda oroszlánja, nem Jézus, hanem a haldokló rendszer miből, tehát ő halálra van ítélve, neki nincsen már sok ideje hátra. Azt mondja Isten róla, hogy a sátán, mint megsebzett oroszlán, vagy így haldokló oroszlán, ugye, megy körbe a világba, hogy még kit nyelhetne, kit falhatna fel. Tudja, hogy már nincsen sok ideje hátra, de még néz, még körülnézi és keresgél, hogy hát, ha még valakit kaphatna, akinek a lelkéből tudna táplálkozni. Ez a haldokló rendszer, emberek, ez a haldokló rendszer, amiben mi mostan benne vagyunk, amiben még mindig hisznek sokan, és adják a lelküket meg a rendszernek, az élet idejüket, az élet erejüket. Miből él? Hát abból, hogy még horkant egyet, kettőt, hármat a médián keresztül, még blöfföl, még hazudik egyet-kettőt. Azt mondja, hogy meg foglak büntetni, hogyha nem veszel részt a népszámláláson. Meg foglak büntetni, hogyha nem veszel részt a sorozáson. Meg foglak bírságolni. Megijeszt, horkant, és abban a helyben, amikor ezt a horkantást meghallgatod, és nem figyelsz Istennek a szavára, Krisztusnak a szavára, abban a helyben az energiát átment hozzá. A lelket átment hozzá a halott rendszerbe, és mész a Seolba.
Régen néztem én is egy filmet, jól hallatszik-e? Régen néztem én is egy filmet, nem is akarom elárulni a címet, nem az a lényeg, hanem egy rész megmaradt, ez egy sorozatfilm volt. Volt egy bizonyos entitás, vagy egy ember, hát Scooby-Doo is lehetne végül is, meg lehetne rajzfilmesíteni, mert valóságos alapokon lenne leforgatva. Volt egy entitás, vagy egy személy, aki azáltal nyert erőt, hogy az embereket ijeszgette, és az ő félelmükből nyerte ő az erejét. Kicsit hasonló ezen, hogy az emberek félelméből, tehát az embereket félelemben tartom, és azáltal vagyok én erős. De, hogy mondjam, ez is törvényszerűség, mert Isten nem félelemre teremtett, és az, hogy engemet valaki meg tud ijeszteni, félelemben tud tartani, az is Isten jelenlétének a hiányát mutatja, mert hogyha én Istenben vagyok, akkor én félhetek-e bárkitől? Ahogy mondja a Pál apostol, hogyha Isten velem, akkor ki ellenem, és ezt jó érteni, nem ki használni, zsákmányul ejteni. Tehát azért tehet a rendszer velem akármi, félelemben tarthat, vagy az orromnál fogva vezethet, mert nincsen, nem lakozik bennem Isten, nem vezet engemet ő. De hogy mondja, hogy nincsen ember ezen a földön, aki tudna vezetni bárkit is, mert hogyha, mit tudom én lennék a legnagyobb ember ezen a földön már abban az értelemben, hogy elismert személyiség lennék is a föld minden lakósa, azt csinálna, amit én mondok. Hogyha én kimondok egy szót, valamilyen tanítást, vagy valamilyen elméletet, én már az alá vagyok rendelve. Én alá rendelem magamat, én is, hogy alá kell rendelni magamat. Tehát nem lehetek én felülrendelt, én is alárendelt vagyok. De ebből a szempontból még Isten is alárendelt, mert ő sem azt csinál, amit akar, hanem ő a legjobbat akarja nekünk. Tehát abból látszik meg, hogy Isten is alárendeli magát, hogy hát szó szerint legugol hozzánk, és megmossa a lábainkat, a szívünket, pedig nem kéne, hogy megcsinálja. Tehát noha ő teremtette meg az életet, ő megcsinálná azt, hogy valóban hátat fordít nekünk, csináltok, ahogy akarjátok. De nem, és ő köszi elmekként, veszek egy jaktot, mondja Isten, és lelépek, és ügyesen ottan én elleszek. A delfinekkel játszok a tengerben, nem ezt csinálja. Hanem ő is ő noha teremtő, mégis ő is alárendelt szerepet játszik, mert ő is alárendelte, hogy mondjam, a teremtésnek, vagy az életnek. Tehát így tudom csak szavakkal elmondani, elnézést, hogyha rosszul fogalmazok, vagy bármi, de így adja, hogy ő is alárendelte magát az életnek. Ő részt vesz az életben, mint szőlősgazda. Tehát Jézus is elmondja, hogy az atyám az a szőlősgazda. Tehát, hogy mondjam, ő is munkálkodik, nem csak megteremtette a szőlőst, és köszönöm szépen, ő ottan kimegy a szőlősből, és jó lesz, ahogy van, hanem ő dolgozik. Ő munkálkodik, ő alárendelte magát a szőlő tisztogatásának, hogy gyomláljon, hogy tisztogasson, hogy jó sok gyümölcs teremje. És hogyha ez Istennél is így működik, akkor mennyivel inkább az emberi. Tehát nincs olyan ember, aki ne lenne alárendelve. Ő is alára van rendelve. Én, amit kimondok, én már annak alája vagyok rendelve. Én az igének alája vagyok rendelve. És amit szól az ember, az az ige. Még hogyha hazugság is, az is egy ige, mert az az ige az hatással van rám, és az én hitem szerint történik, amennyire Isten megengedi.
Nagyon jó, amit mondasz, mert ilyen értelemben, tényleg nem, hogy ilyen értelemben, hanem majd, hanem minden értelemben, itt mindenki alárendelt, itt épp az a hazugság, hogy az ember úrnak hiheti magát, tehát megkoronázza magát, ugye, felteszi saját magának a koronát, ez maga a vírusos gondolkodás, hogy az ember magát megkoronázza, ez a vírusos gondolkodás, a hazug gondolkodás, a fertőző gondolkodás, a haláli gondolkodás, hogy az ember magát megkoronázza. Mert azt mondta Jézus, hogy aki magát megkoronázza, ugye felveszi a koronavírus identitást, hát ez a koronavírus az, hogy az ember magát megkoronázza. Tehát lelki értelemben a koronavírus az, hogy az ember magát megkoronázza. Meg van babonázva a korona hatalom által. Saját magát megkoronázza, saját magát felemeli, és pont ezáltal fog elveszni, hogy ő nem veszi észre, hogy csak úgy élhetne, hogyha alárendelné magát Istennek. Mert itt mindenki alárendelt. Hát látjátok, hogy a vezetők, akik a világot vezetik, ugye, a vallási vezetők, a politikai vezetők, a hatalmasságok, mindenki alá van rendelve. Hát még a pápa is alá volt rendelve egy rongy darabnak. El kellett takarja az arcát a pápa is. Miért? Mert Isten adta. Mert a pápának az arca már nem tükrözte Isten dicsőségét. Alá van rendelve. De hogyha a pápa, vagy bárki más, ez az ég adta világon, bárki más, hogyha kívánta volna alárendelni magát a jóságos Isten akaratának, az ő dicsőséges tervének, még maszkot sem kellett volna hordjon. Maszkot sem kellett volna viseljünk, mert az Úristennek hatalmában áll parancsolni bárkinek, bármilyen földi hatalmasságnak. Nem hiába mondja a Isten gyermeke, hogy urak, ura, királyok, királya. Hiába mondja a lenti király, aki alá van rendelve a maszknak, a képmutatásnak alá van rendelve, hogy én tegyem fel a képmutatás szimbólumát, a maszkot. Mert én bátran mondhatom azt, hogy nem, mert én a király nevében szólok, én a király nevében jöttem, urak, ura és királyok királya, és az ő országában nincsen maszk, és az én királyom meg is véd engemet. Ő az én oltalmazom. Én is alá vagyok rendelve, és a római százados ezt ő megértette, ő ezt tudta, mit jelent az alárendeltség. Mekkora dolog ez? Tudta, mi az, hogy alárendeltség. Azt mondja, hogy hatalmas, hatalmas. Csak nem mindegy, hogy az ember minek van alárendelve. Mert látjuk jól, hogy valaki alá van rendelve az alkoholnak, a nagy étkűségnek, a szexnek, a drogoknak, a munkának, a félelemnek, az izgalomnak, a testi vágyaknak. Ezen emberek ez mind alárendeltség. A hatalomvágynak alá van rendelve, és csak az szabad, aki az élő Istennek, a királyok királyának, az urak urának van alárendelve, mert ő teljesen szabad. Mert ő megkapta az ő teljes dicsőségét. Felfoghatatlan.
Igen. Háromszor kaptam egymás után 10-ban itt az úton, az utcán, képzeljétek el. És a lelkemben éreztem, hogy hát Isten ezzel üzenni akar valamit, de úgy, mintha kicsit rejtve lett volna még a szemeim előtt. És a tegnap, ahogy Robert testvérünk felolvasta a szőlős gazda példázatát, a szőlőben való munkálkodást, és azt, hogy voltak ilyen semmittevő emberek, akiket az atya meghívott a szőlősébe, hogy dolgozzanak. Azt mondja, hogy mindenkinek 10 pénzt adok. És most már értem, hogy miért kaptam 3x10, van itt az úton, nagyon rövid időn belül, nem azt mondom minden egymás után következő nap, hanem talán egy héten belül, mert ezzel ezt szimbolizálta az én atyám is. Ezt a tízest akarta szimbolizálni, nem tíz lejt akart, hogy találják az úton, ha bár megtette volna azt is, de ez a tízbani, ez pont azt mutatja nekem, hogy a tízes ne vesszen el, tehát ne a pénzt lássam benne, hanem a tízes láttam meg benne, hogy ezáltal hív engemet is az ő szőlősébe dolgozni. És ha már erről beszélgettünk, akkor hiszem azt, hogy ha az beáll, ami Ukrajnában, akkor be fog állni az a példázat is, amit adott a lélek Robertnek, hogy mivel a munkahely meg fog szűnni sok embernek, és nem fogják elhinni ezt, Isten majd tud adni általunk nekik is munkát azáltal, hogy látják, hogy hát ember, hát mégis van tennivaló. Ha nincs pénzért való robottalás, úgy is lehet tenni valamit, munkálkodni? Igen, igen, drága emberek, lehet. Amit tett Jézus, amit tesz Jézus, amit az Atya tesz, amióta világ a világ. És mindenkinek 10 pénzt szeretne adni, avagy az egészség és az egész számot, az egység számát, a tízes is az egységet jelenti, teljesség számát, az örök életet.
Mert beszéltünk erről is, hogy a számok jelentése, most nem biztos, az teljesen pontos, de tényleg az van, ugye, hogy mindenki láthatja, hogy a tízes után a számok ismétlődnek. A számok ismétlődnek a tízes után. Egyről felmennek 10-ig, egészen pontosan 9-ig. 9 után újból az 1-es következik, ugye? Tehát az 1-hez, ugye, az 1 után a 0, nekem az jön, hogy nincs amit hozzátenni az 1-eshez. Az 1-eshez, az 1-hez, az 1-szerűséghez, Istenhez nincs amit hozzátenni, nem is kell hozzátenni semmit. Tehát az egy után az 0 következik. És azt hiszem itt a mai videóhoz írta talán Levente, hogy ugye a számok 9-ig vannak. 6-os az ember száma, ugye a 6. napon volt teremtve. Az, hogy 3x6, ugye az a 3, az a 3-10-bani, általában a 2 és a 3 azt jelenti, hogy megerősíti Isten 2 vagy 3 tanú által. Egy bizonyos kijelentést Isten sokszor, egy nagyon fontos kijelentést megerősít 2-3 tanú által. 2-szer vagy 3-szor is adja ugyanazt a kijelentést, hogy beszélj erről, ez nagyon fontos. Hogy 3-szor adta azt a 10-ben, ugye az a megerősítés. És azt, hogy 3-6-os, vagy 6-6-6, azt jelenti, hogy az az elbukott embernek a száma, a 3 darab 6-os. Tehát 3 tanúbizonsággal az ember 3-szor is ragaszkodik a 6-oshoz, és nem akar átmenni a 7-esbe, nem akar átmenni a megnyugvás napjára, ugye szombatra, nem akar bemenni Istennek az örömébe. Ő kontrollálni akar mindent, ő pénzelni akar, ő vásárolni akar, irányítani mindent, nem akar megnyugodni. Mint ahogy a minap is beszéltünk erről, hogy Isten megteremtette a világot 6 nap alatt, 7. nap megpihent, hát akkor az ember mit csinál 7. napon? Mi szombaton, a 7. napon mit csinálunk? Meg vagyunk teljesen zakkalva, hát mi itt dolgozunk, Isten pihen, mi meg dolgozni akarunk, ugye abban az értelemben, hogy itt nincsen munka, elvileg csak játék van, és élet öröm kéne legyen a 7. napon, de mi mégis dolgozunk Isten nélkül. Mi megmutatjuk neki, hogy a teremtés az nem tökéletes. Mi azt ki kell pótoljuk valamivel, ki kell egészítsük. És mi egészítjük ki a teremtést a halállal. Mert a teremtésben minden benne volt, kivéve a halált. És a 7. napon pihenés helyett dolgoztunk, és megteremtettük a halált. Borzalmas emberek, borzalmas ebbe belegondolni is. És ugye a 9-es az amikor az ember már nemhogy 666-os, tehát 3-szor megerősíti a testiségét, megerősíti azt, hogy ő nem akar bemenni 7-esbe a 7. napra, hogy ő 6-os akar maradni. Bemegy ugye 7-esbe, ami azt jelenti, hogy Istennek képzelni magát, ezt a New Age képviseli, az emberekkel ejteti azt, hogy ők istenek, hogy ti is istenek vagytok, és utána bemegy a 8-asba, ami azt jelenti, hogy végtelen, tehát hogy ő már megkapott mindent, tehát ő már egy ilyen hatalmas nagy Isten, ő már megkapott mindent, végtelen. És a 9-es mutatja azt, hogy az ember már teljesen elbukott. Tehát a felreállt 6-os. Tehát nem elég, hogy 6-os, és nem akar pihenni, nem akar bemenni Isten örömébe, hanem felreáll. Istennek képzeli magát, végtelennek képzeli magát, és végül pedig felreáll.
Vajon lehetséges-e az, hogy még a hét napja is, ugye, hát nem 8 napból áll a hét, se nem 9-ből, nem is 5-ből, se nem 6-ból, hanem 7-ből, annyiból, amennyit ír, hogy Isten elkészített minden, és megnyugodott. Vajon nem-e az Antikrisztusnak a jelensége az is, hogy ő leutánozza az Istennek a 7 napját? Ugye, hogy a napokban az, hogy Isten megpihent a 7. nap, és utána az ember neki fogott dolgozni. Ő előről kezdte. Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Jól megpihentél, na figyelj csak meg, fogd meg a söröm, Isten, én megmutatom, hogy én hogy csinálom.
Na, egy szó mint száz, nem tudom, hogy kifogytunk a témából, nem akarom túltolni magam részéről. Már több órája már élőben vagyunk. Azt tartsuk szem előtt, hogy provokáció az van. Az ordító oroszlán, ő már halt, az ordító oroszlán egyenlő haldokló oroszlán. Az az oroszlán, amelyik azt mondja, hogy meg fog büntetni, hogyha nem veszed részt a népszámláláson, az egy haldokló oroszlán. Az az oroszlán, amelyik azt mondja, hogy meg fog büntetni, hogyha nem veszed részt a sorozáson, ez egy haldokló oroszlán. És azáltal kap még egy kicsi életenergiát, hogy egy néhány nappal tovább élhessen, hogy megijeszt. Amikor megijeszt, akkor ijettedben ugye, átadtad azt az életenergiát, amit ajándékba kaptál Istentől, az életerőt, és a lelkedet adtad neki, és azáltal ő egy picit tovább él, de te elkározol szó szerint. Elkározol azáltal, hogy átadod azt az ajándékot, amit kaptál Istentől, átadod a halott rendszernek, ez maga a kárhozat. És a provokációhoz lesz, az életünk utolsó napjáig lesz provokáció, Jézus életének az utolsó napján is volt provokáció, kísértés, nagyon kemény kísértés a legeslegközelebbi ember által, Péter által, akitől talán nem is számított kísértésre. Ő általa volt kísértve. Ha belement volna a provokációba, Péter provokációjába, akkor nem tudta volna elvégezni a megváltást. Nem tudta volna legyőzni a halált, nem tudta volna nekem megmutatni, hogy a halál le van győzve, hogy kell legyőzni a test megfeszítésével. Tehát csak egy dolgot tehetünk az, hogy megmaradunk az ő beszédében, az ő beszédében. A Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon. Maradjunk benne az élő vízbe, maradjunk bemerítkezve, tehát maradjunk bemerítkezve az ő beszédébe, és legyünk tűzben, a lélek tűzében. És ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogy a bemerítkezésünknek a záloga az, amit most hallottok. Ez a felvétel, ez a beszélgetés, ami bemerítkezésünknek a záloga. Ez tart minket bemerítve. Jön a kijelentés, adjuk a kijelentést. Ingyen kaptuk, ingyen adjuk. Ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Magunkért cselekedjük ezt elsősorban. Így vagyunk bemerítkezve. Hogyha én azt szólom, amit az atyától hallok, akkor benne vagyok az élet vizében. És jöhet bármilyen provokáció, nem tud becsapni, mert én hallom őt. Hisz egyfolytában azon emlékedem, az jár a fejemben, beszél hozzá, azt kijelentem. Átfolyik rajtam az élő víz, élő vizek buzgó kutfeje van mi bennünk, hogyha ráfigyelünk. És így jöhet az ordító oroszlán, a gyenge, öreg oroszlán próbálkozhat, de esélytelen, mert az ordító oroszlánt legyőzte Júda oroszlánja. Júda oroszlánja, ami nem más, mint Jézus Krisztus, az ő beszéde, a feltámadás erejével. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.